Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! A választások szempontjában 2026-ban rendezett meg a mostani tudásunk szerint is kulcsfontosságú lesz, hogy 2025-ben hogyan alakul a magyar gazdaság helyzete. Nagy Mártonnak ebben kulcs szerepe lesz, hiszen megkapta az új gazdasági csúcsminisztériumot, az önálló pénzügyminisztérium ezzel köszönjük szépen, de megszűnt, Varga Mihály pedig megy majd a jegybank élére, legalábbis erről szóltak a legutóbbi miniszterelnöki tájékoztatások. Nagy Márton megérdezve az új idők új szavait, illetve követelményeit Facebook oldalt indított, amelyben rögtön tartalom előállítóvá lépett elő, és nagyon pozitív, optimista üzeneteket küldött arra vonatkozóan, hogy milyen fellendülés várható majd 2025 folyamán. Annak érdekében, hogy átfogóbb képet kaphassunk arról, hogy milyen kihívások állnak a magyar gazdaság előtt, mi az a nemzetközi környezet, amelyben ezt a fellendülést el kell majd érni, ezért szerveztük ezt a mai kerekasztal beszélgetésünket, amelyben elfogadta meghívásunkat Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. Szervusz! Simor András, korábbi jegybankelnök, szervusz, illetve Szabó Balázs, a Hold alapkezelő vezérigazgatója, szervusz.
Köszöntöm a nézőket.
Kezdjük akkor azzal, hogy ha csak a politikusi nyilatkozatokat nézzük, akkor nem könnyű rendet vágni abban, hogy valójában mi a reális teljesítőképessége a magyar gazdaságnak. Ugye Orbán Viktor fantasztikus évet és repülőrajtot ígér 2025-re, Nagy Márton, ahogy már említettem, szintén lelkesítő ábrákat posztol a Facebook oldalán, illetve megfogalmazása szerint rendkívül kiváló szakemberek dolgoznak a gazdaság fellendítésén, illetve a jegybankkal kiválóan jó együttműködés lesz majd Varga Mihály vezetése alatt. Ekközben pedig Magyar Péter nyilvánvalóan kötelezőszerűen ellenzéki politikusként tragikusnak festi le a képet, és arról beszél, hogy Magyarország az EU legszegényebb állama. Ti hogy látjátok, melyik mondás írja le leginkább a valóságát a magyar gazdaság teljesítőképességének? Elsőként András.
Én azt gondolom, hogy egy kicsit hosszabb távra kell hátra nézni ahhoz, hogy a magyar gazdaságról képet alkothassunk. Én nagyon nem szeretem, amikor három hónapos GDP növekedés alapján vagy hurra optimista hangulatban vagyunk, vagy összeomlunk. Ha most a 15 évet nézzük, amióta az Orbán kormány hatalomra került, akkor azt tudjuk mondani, hogy a magyar gazdaság a szomszédainkhoz képest egy lemaradó gazdaság. Tehát lassabban fejlődünk, mint a hozzánk hasonló helyzetben az Európai Unióhoz csatlakozott országoknak a nagy többsége vagy átlaga. Tehát ez nem egy jó bizonyítvány. Ettől még lehet, hogy a jövő évben a gazdaság viszonylag gyorsan fog fejlődni. De ez a hosszú és középtávú képet nem változtatja meg. Az átlagos növekedésünk az valahol 2-2,5% között volt az elmúlt 15 évben. Voltak rosszabb időszakok, voltak jobb időszakok, de alapvetően a magyar gazdaság versenyképessége nem erős. Ezt lehet elmondani.
Balázs?
Szerintem, amiket mondtál, azok mind lehetnek egyszerre igazak, mert hogy a pozitív dolog az a rövid távra szól, az, hogy vagyunk a legszegényebb ország, az túlzásra, mondjuk Bulgária biztos szegényebb, szerintem, de hogy azok meg általában leírják a helyzetet, azok meg a hosszú távról szólnak. Tehát én azt gondolom, hogy aki pozitívumokat akar hangsúlyozni, az arról tud beszélni, hogy idén reálisan lesz növekedés 1-2-3%, ők a kormánynak a kommunikáció alapján még nagyobbat várnak, 3-6%-ról beszélnek. Ez az elmúlt két évhez képest pozitív, tehát erre lehet mondani, hogy ez egy fantasztikus év lesz, ha ezt fantasztikusnak tekintjük. Hosszú távon nézve az, hogy milyen növekedési elvárakozásaink lehetnek, a termelékenységünkkel biztos, hogy van probléma, most valószínűleg ebben is stagnálunk, és nem is látszik, hogy honnan lehetne jobb. Tehát évi 1-2%-os potenciális növekedés van lehet a következő 5-10 évben a magyar gazdaságban. Ez az igazi gond, és ez az, ami meg a negatív helyzetet írja le. Azt gondolom, hogy az utóbbi írja le jobban a helyzetet, tehát ez a probléma, hogy a következő 5-10 évben milyen lesz az átlagos növekedés, és arra én is nagyon pesszimista vagyok. Tehát ilyen szempontból inkább szerintem ez a fontos. Ha csak a politikai és a választási oldalról nézzük, akkor pedig fókuszáljunk csak a következő egy évre.
Zoltán.
Én azokkal semmiképpen nem értek egyet, akik itt állandóan államcsődről, meg összeomlásról, meg pénzügyi ellehetetlenülésről beszélnek, tehát ilyen nagyon szélsőséges helyzet nincsen, de kétségtelenül minden mutatónk tragikusan rossz. Tehát, hogy ettől még minden mutatónk tragikusan rossz. Hosszú évek óta folyamatosan nagyon magas az államháztartási hiány, a forint brutálisan gyengült az euróval szemben, a termelékenységünk az gyakorlatilag, ahogy mondtad, nagyon rossz trendeket mutat, és én se látom, hogy mitől tudna ez javulni, sőt, azt gondolom, hogy itt lesz nagyon nagy baj. És hát azok az optimista megnyilatkozások, hogy itt valami aranykor lett volna, miközben az történt objektíve, hogy a kelet-európai térség éllovas pozíciójáért küzdöttünk, most meg a legvégén vagyunk, és tényleg már arról vitatkozunk, hogy Bulgária előttünk vagy mögöttünk van, és a legutolsó helyen vagyunk, miközben egyébként évről évre volt, hogy hosszú éveken keresztül 6-7%-i GDP arányos uniós támogatást kaptunk, és amióta nincsen uniós támogatás, vagy kifutott, azóta leállt a gazdaság növekedése, szóval szerintem nincs olyan. Egyetlen mutatónk van, ami szerintem jó, az a foglalkoztatás. A foglalkoztatáson kívül gyakorlatilag szerintem nem tudunk egy olyan makrogazdasági mutatót mondani, ami jó lenne, vagy optimizmusra sarkalna.
András, a vita felvétel pozícióba helyezkedett, legalábbis ezt érzékeltem, akarsz ezt
Nem. Kivételesen egyetértünk. Mi nem szoktunk általában egyetérteni, de kivételesen ebben egyetértünk. De még annyit tennék hozzá, hogy a helyzet az utóbbi 4-5 évben rosszabbodott. Tehát, hogyha megnézünk olyan adatokat, mint az ipari termelés, az építőipari termelés, a mezőgazdasági termelés, akkor gyakorlatilag 2019 vége óta nincs növekedés ezekben az ágazatokban a magyar gazdaságban. Illetve pontosabban van növekedés időnként, 3 hónapig, 6 hónapig van növekedés, majd utána jön egy visszaesés. De a magyar ipari termelés, az építőipari termelés, a mezőgazdasági termelés szintje az ott van, ahol 2019 végén volt. És hogyha megnézzük a GDP felhasználási oldalát, akkor azt látjuk, hogy a beruházások szintje az alacsonyabban van, mint 2019 végén, a fogyasztás sincs sokkal följebb, tehát megáll gyakorlatilag, ez egyetlen szektor, ami növekszik, az a szolgáltatási szektor.
Balázs arra utalt, hogy igazából mindkét értelmezés lehet egyszerre igaz, és nagyon szeretlek arról kérdezni benneteket, hogy a narratíva képzés szempontjából, tehát annak van-e bármilyen jelentősége szerintetek a gazdaság tényleges teljesítő képességét illetően? Tehát elképzelhető az a helyzet, hogy a kormánynak a hurrá optimista várakozása az előbb vagy utóbb valóságá válhat pusztán csak azért, mert kellő eréllyel, kellő kitartással és nagy számossággal közlik, vagy épp ellenkezőleg lehet, hogy pont Magyar Péter lehet az, aki, hogyha megfelelő tömegtámogatást mutat föl, és továbbiakban is képes jelen narratívát képezni, akkor majd ő lesz az, akinek a narratíváját a számok később majd visszaigazolják. Tehát, hogy van-e bármekkora alakító ereje a narratívának a gazdaság tényleges teljesítő képességére nézve Magyarország szempontjából, vagy ez csak politikai blabla?
Én szívesen elkezdem ezt, ha már felvetettem. Az első állításom, hogy a narratívának van alakító ereje, és nagyon fontos a narratíva. A második állításom az, hogy a kormány, még azzal együtt is, hogy nagyon erős a politikai kommunikációban, ezt a narratívát nem tudja, vagy csak részben tudja alakítani. Tehát most nagyon egyszerűen, ha belegondolunk abba, hogy az emberek bemennek a boltokba, és érzékelnek egy nagyon erős élelmiszerinflációt az elmúlt néhány évben, hogyha gondolunk a vállalkozásokra abban a tekintetben, hogy a szektorok egy jelentős része különadóval néz szemben, és tudja azt, hogy ha itt probléma van az országban, akkor ez a különadó ez vagy megmarad, vagy növekedni fog, és most végigmehetnénk a szektorokon a pénzügytől, ugye bankok, biztosítók, telekommunikációs gyógyszer, tehát és mindenki tudja, hogy bármikor bele lehet nyúlni ebbe a gazdaságba, és ezek, most hoztam néhány példát, ugye egyrészt vállalat, másrészt a fogyasztás oldaláról, hogyha ez a bizonytalanság uralkodik, és akkor még ott vannak a hírek a nagyvilágból, háború van, amire egyébként a politikai narratíva is ugye nagyon ráerősít, hogy veszélyben vagyunk. Donald Trump arról beszél, hogy fámokat vett ki, és egy teljesen új világrendszer jön. Hát most ki az, aki ebben hurrá optimista? Tehát önmagában az, hogy a politikai kommunikáció azt mondja, hogy magyar növekedés erős és fogyasztani kell, ez kevés. Ha minden más narratív egyébként jó lenne a világban, az hatna a beruházásokba. Európában sokkal több beruházás lenne, ha nem ez lenne a jelenlegi világpolitikai környezet szerintem.
Röviden csak annyit, hogy igen, számít a narratíva. Én például meg vagyok győződve arról, hogy a kormánynak az a narratívája, amikor háborús veszélyről beszélt nagyon hosszú ideig, az a magyar fogyasztásra negatív hatással volt, mert az emberek, amikor azt hallják, hogy itt háború lesz, akkor nem fogyasztani akarnak, hanem megtakarítani. Tehát én azt gondolom, hogy részben erről szól ez a narratíva váltás is a kormány oldaláról, hogy rájöttek arra, hogy ez counterproductive, tehát nem használ a gazdasági növekedésnek, és próbálnak most egy ilyen jobb hangulatot teremteni, valamennyit biztos sikerül.
Én azt gondolom, hogy azért csekély a hatása ennek a narratívának. Tehát, hogy itt az emberek az elmúlt pár évben átéltek egy óriási inflációs sokkot, tehát ugye az élelmiszerek ára az 45%-os emelkedés produkált a csúcson, érzékelik a lakásáraknak az elszabadulását, tehát, hogy mit tudom én, egy csomó nagyváros környékén gyakorlatilag nem tudják már kifizetni a lakhatást, és ha ezzel szemben azt mondják nekik itt, hogy valami fajta aranykor van kibontakozóban, én azt gondolom, hogy van annyi realitás érzékük, én azt érzékelem, hogy ellenzéki térfélen kifejezetten be vannak dühödve az emberek, és fideszes oldalon sem olyan magabiztossággal védik már ezt a típusú kommunikációt, mint korábban, mert ők is érzik, hogy itt valami egész más van, és még egy érvem van amellett, hogy a kommunikáció nem biztos, hogy ilyen ráolvasásszerűen működik. Egy csomó meghatározója a magyar gazdaságnak az nem is hazai. Tehát mondjuk azt, hogy a német gazdaság azt szenved, és a német gazdasághoz kötődően a oda beszállító magyar iparágak is szenvednek, ezt például nem lehet ráolvasással megoldani, ez például egy olyan dolog szerintem, hogy Nagy Mártonnak igaza van, hogy vannak külső hatások a magyar gazdaságra, ha megint lenne egy energiaársok, és kicsit kibontakozóban van egy ilyen, az megint egy ilyen történet, tehát hogy vannak dolgok, amikre nem is tudunk hatással lenni, bármilyen kincstári optimista kommunikációt folytat a gazdasági miniszter.
Felvezetőben említettem azt, hogy mennyire fontos az, hogy 2025-ben sikerüljön gazdasági fellendülést elérni a kormánynak, és ez meghatározhatja a választások kimenetelét. Na most, ha jól értem, igazából az a trükk, amit meg kellene tudni építeni, hogy egyszerre lehetséges legyen pörgetni a növekedést, ösztönözni a beruházásokat, de közben nem elszállni a költségvetési hiánynak. Most egy pillanatra hátrébb lépve a magyar helyzetről, mikor volt utoljára olyan nemzetközi példa, amiben ezt egyszerre sikerült egy kormánynak jól képviselnie? Tehát van egyáltalán kortárs példa, amit fel tudnátok idézni a nézőink, hallgatóink számára?
Szerintem van. Tehát szerintem például a 2008-as válságot egy csomó ország alapvetően így tudta kezelni. De hát ugye...
Elszálló hiány nélkül?
Az elszálló hiány az önmagában akkor nem probléma, hogyha alacsony az államháztartási hiányod. Tehát ugye itt most igazából az a, tehát ha éveken keresztül, amikor jól mennek a dolgok, akkor te prudens vagy, csökkented az államadósság mértékét, ahogy tették például a lengyelek 2006-7 környékén, akkor meg tud csinálni. De Magyarországgal az a probléma, hogy akkor sem prudens, amikor mondjuk jól mennek a dolgok, és ezért ez a mostani potenciális pörgetés, az beilleszkedni egy olyan trendbe, hogy akkor sem voltunk prudensek, amikor igazából ment a gazdaság. Tehát és sokkal inkább önmagában az, hogy most magyar 80% körüli GDP arányos adósságállomány az ma már nemzetközi összehasonlításban nem magas. Tehát hogyha egyébként az elmúlt 5-6-10 évben Magyarországon jó gazdaságpolitika lett volna, akkor azt gondolom, hogy nem lenne az sem probléma, hogyha idén csinálnának egy magas nyomású gazdaságot, pörgetést, akár fiskális, akár monetáris oldalról, ha egyébként nem ez lett volna az előzmény. Itt mindig az a probléma, és ugyanezt játszottuk el 2008-ban is, hogy azért nem tudtunk kontraciklikus gazdaságpolitikát csinálni, mert akkor sem voltunk kontraciklikusak, amikor egyébként jól ment a gazdaság, és kellett volna az államnak visszafognia magát. Ezért akkor, amikor baj van, akkor veszélyesnek érzékelik a befektetők, meg mindenki tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy ez a magyar gazdasági modell állandó problémája, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor nem tud megfelelően cselekedni, és ezért nincs tere, például kamatban sem, tehát hogy ugye Magyarországon is ez történt, föl kellett rántani 18-ra a kamatot, éveken keresztül magas államháztartási hiány volt, tehát ilyen körülmények között nagyon nehéz, de hát választási év van, tehát hogy én nem nagyon gondolom azt, hogy pont az a kormányzat, ami a Rogán művekre építi a kormányzását, pont ő fog prudens fiskális politikát vinni egy választási évben, tehát sokkal valószínűleg tartom, hogy lesz egy nagyon magas államháztartási hiány, mint hogy nem.
Az az is a kérdés, hogy mekkora mozgástér, hogy bármilyen fajta újraelosztás lehessen meglépni 2025-ben. Balázs.
Szerintem teli van ilyen példával a világ, amikor ezek jól tudtak elsülni, mert hogyha a külső környezet abban az évben vagy utána jó, tehát világgazdasági fellendülés van, akkor nem is hallunk el a történetről. De mondok most példákat a jelenből nagy ország, Egyesült Államok. Egyesült Államokban óriási költségvetési hiányok vannak, ugye kezdve attól, hogy jött a Covid, utána, amikor már nem volt rá szükség, utána is. Közben egyébként emelkedő kamatkörnyezet van. Tehát, hogy lehetne mondani, hogy rá kamatok nőnek, tehát nő az, hogy sok az adósság, és ráadásul még egyre többet kell erre fizetni. És mégis valahogy a világpiacok, kötvénypiacok úgy döntenek, vagy eddig úgy döntöttek, hogy ezt finanszírozzák. Tehát az amerikai kötvénypiacokon ugyan estek a kötvényárfolyamok, tehát van némi tehát van arra kockázat, hogy ez majd nem lehet örökké fenntartani, és most ez a kérdés Donald Trump érkeztével is. De hogy sokszor egyébként meglepő, hogy a kötvénypiacok miket nem finanszíroznak meg, és én azt gondolom, hogy az elmúlt évek inkább erről adtak tanúbizonyságot. Ami nagy különbség, az az, hogy mondjuk Magyarországnál, hogy nekünk van egy devizánk, a forint, ami már most is jelzi azt, hogy itt valami feszített helyzet áll fent, ezért van az, hogy a forint gyengül. Tehát ugye van ez a dolog, hogy egyfelől kéne növekedés, másfelől már nincs annyi tartalékunk, hogy ezt ne tudnánk áldozatok árán megtenni. Egyébként a Pogival szinte mindenben egyetértve azt tenném még hozzá, hogy jövőben, a következő egy évben ugyan ki vagyunk feszítve, de még mindig vannak technikák, amikkel lehet stimulálni, még mindig van pénzszerzési lehetőség, amihez lehet nyúlni. Az a kérdés, hogy a jövőt mennyire éljük fel. Tehát ezek milyen kamatokon fogjuk tudni felvenni, elhalasztjuk-e majd 2026-ra választások utánra ezeket a kérdéseket, tehát felveszünk most hitelt, amit majd a jövőben fizetünk vissza. Vagy azt mondjuk, most mondok egy példát, hogy kijönnének egy új lakossági állampapírral, ugye ez most nagyon aktuális kérdés, hogy le fognak járni. Igen, kijönnek egy 3 éves konstrukcióval, ami azt mondja, hogy most adok a jelenben 2%-kal több kamatot, mint a piac, azt mondom, hogy 10%-ot fizet az első évben, és aztán a következő 2 évben megfizet, mondjuk most mondok valamit, nagyon, tehát támogatott pénzről van szó, támogatott kamatról, még 10-10%-ot. Ennek lesz egy költsége, de rövid távon lehet, hogy befolyik egy csomó pénz, amit el lehet költeni a választások előtt. Akkor mi történik? Előrehoztam a pénzt, kapunk egy csomó pénzt, mint államháztartás, el tudom most költeni jelenbe, majd a jövőben sajnos vissza kell fizetni, meg fel kell élni, meg drágák lesznek a kamatok, tehát probléma lesz, de még lehet ezt tovább feszíteni, és tudnék még unortodox technikákat mondani. A jegybankot is be lehet vonni a finanszírozásba.
Kínától föl lehet venni hitelt,
tehát vannak még technikák.
András? Sok mindent lehet csinálni, de ezek nem hasznosak az én véleményem szerint. Tehát amíg az Amerikai Egyesült Államok bármit megtehet a költségvetésével, de tényleg bármit, mert finanszírozni fogják, addig Magyarországgal nem ez a helyzet. És egyébként is szerintem a világgazdasági hangulat az utóbbi 1-2 hónapban az kezd borúsra váltani. Kötvényhozamok Egyesült Államokban mennek fölfelé, kötvényhozamok Németországban mennek fölfelé, a VIX Index szépen lassan elindult, ami a bizonytalanságot jelzi a világgazdaságban, az is elindult fölfelé. Tehát én azt gondolom, hogy a kötvénybefektetők, akiknek bármit el lehetett adni gyakorlatilag 2010 és 2019 között, azok egyre kevésbé hajlandók bármit benyelni, ahogy tetszik. Tehát én azt hiszem, hogy lehet finanszírozni egy nagyobb hiányt, lényegesen magasabb kamatokkal, de ennek következménye lesz. Tehát nem, ez nem megy ingyen, és én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a magyar gazdaságból ki tudják hozni azt a tartalékot, azt a plusz teljesítményt az állam által fölvett hitelek, aminek kapcsán majd ezt vissza tudjuk fizetni. Tehát ha egy vállalat beruházásra hitelt vesz föl, és ki tudja gazdálkodni, az egy jó befektetés. De hogy a magyar állam hitelt vesz föl a magyar gazdaság nevében, és ezt a magyar gazdaság vissza tudja fizetni plusz teljesítményt a jelenlegi helyzetben, ebben én kételkedem.
Ugye 2022-ben a családi adókedvezmény visszatérítésével, fegyverpénz kifizetésével, stb. Különböző számítások vannak. Nagyságrendileg 1700 milliárd forintot osztott szét a magyar kormány a családok között. Nyilvánvalóan ennek meghatározó szerepe volt a választási sikerükben. Ha most nem lesz kötvénykibocsátás, vagy más unortodox megoldások arra, hogy többletpénzt szerezzenek, a jelenlegi mozgásterük alapján szerintetek egyébként van érdemben lehetőségük olyan intézkedéseket foganatosítani, ami növelheti a népszerűségeket, kifejezetten a gazdaság vonatkozásában?
Szerintem nincsen, de hogy miért zárjuk ezt ki? Tehát, hogy eleve az van, hogy az idei költségvetésbe bele van tervezve egy hatalmas hiány. ha már, és azt láttuk az elmúlt 4-5 évben, hogy mindig az év elején, már amikor bejelenti a pénzügyminiszter, hogy mekkora lesz a tervezett hiány, már sejteti az újságíróknak, hogy nem akkora lesz, utána év közepén módosítanak, és az év végére még ennél is nagyobb lesz. Ez most már rutinná vált. Tehát, hogyha ezt meg lehetett csinálni hosszú éveken keresztül, akkor egy választási évben ugyan miért ne lehetne azt megcsinálni, amit a Balázs mond, és szerintem lehet, hogy a nemzet...
Értem, András nem azt mondja, hogy nem lehet technikailag megcsinálni, hanem hogy nem kívánatos megcsinálni.
Nem kívánatos, de szerintem Balázs is azt gondolja.
Ezzel mind egyetért.
Mindenki egyetért az, hogy nem kívánatos megcsinálni, de hogyha politikai logika szerint idén választási év van, 80% körül van az államadósságot per GDP, ráraksz mondjuk még 5-öt, még 10-et. Na és akkor mi van? Tehát, hogy lehet, hogy nem tudod visszafizetni, de még mindig nem vagy magasan nemzetközi összehasonlításban, közben egyébként nagyobb eséllyel megint megnyerted a választást, tehát, hogy a politikai logika azt szerintem fölül tudja írni azt a gazdasági logikát, hogy meg kell próbálni. Belerakjuk ezt a pénzt. Vagy stimulál, vagy nem, vagy bejön, vagy nem. Ha nem jön be a legrosszabb, ami történhet, hogy megint megnyertük a választást, és ugyanott vagyunk, ahol 2025 elején, ha meg bejön, és mondjuk elkezdenek költeni az emberek, akkor meg extra jó.
Világos, de a magyar gazdaság mostani állapotában van még tartalék, vagy mindenképpen kellenek különböző eszközök ahhoz, hogy mozgásteret teremtsenek maguknak?
Én azt a problémát látom, hogy az elmúlt évtizedben a magyar kormány alapvetően úgy próbálta a gazdaságot növekedésre bírni, hogy plusz keresletet generált. Ezzel szemben elhanyagolta a gazdaságnak a kínálati oldalát. Tehát kereslettel vagy inflációt generálunk, vagy növekedést. Az utóbbi pár évben a kormánynak inflációt sikerült generálnia, amiből az látszik, hogy a kínálattal problémák vannak. Ugye nagyon jó, hogy magas a foglalkoztatás, alacsony a munkanélküliség, de ez azt jelenti, hogy nincs plusz tartalék munkaerő a gazdaságban, amit be lehetne fogni, munkára lehetne fogni. A termelékenység alacsony, a Nemzeti Bank termelékenységi jelentése szerint az utóbbi 10 évben évi 1%-kal átlagban nőtt a termelékenység. Ebből nem lehet? Tehát ha nincs munkaerőtartalék, ha alacsony a termelékenység, akkor ebből nem lesz növekedés, ebből infláció lesz, ha keresletet próbálunk növelni. Tehát ott kéne tenni valamit, hogy hogy lehet a termelékenységet növelni például.
Azt kérdezed, Marci, hogy van-e erre tér? A prudens válasz valószínűleg az, hogy nincs. De ez egy skála, nem így működik a kérdés, nem igen, nem a válasz, hanem arról van szó, hogy mi azt gondoljuk, hogy a politika realitás, hogy mindegy, hogy van-e tér, úgyis az fog történni, hogy lesz tér. Mert a 3,7%-os hiánycél, azt nagyrészt lefedi az, hogy már csak a kamatokat, ha fizetjük, már az lefedi ezt.
Pontosan.
Tehát igazából azt akarom mondani, hogy a jelenlegi tervek, azok egyáltalán nem mutatnak lazítást, vagy nagy fiskális támogatást. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy már a bejelentett számok, azok valami eltúlzottak, azok nem fogják elérni azt a vágyott célt, hogy egyébként az emberek úgy érezzék, hogy itt nagyon jól megy a gazdaság, és valószínűleg a GDP célokat sem. És hogy ahhoz én azt gondolom, tehát hogyha valamiben fogadnom kéne, akkor nem abba fogadnék, hogy a magyar GDP az 2 vagy 3,5% lesz-e, mert azt nem tudom megmondani. De az, hogy 3,7-nél több lesz a hiány, abban szinte egészen biztos vagyok, mert az a politikai logika diktálja. És akkor az Andrásra reagálva, aki azt mondja, ugye, hogy a keresletet stimuláljuk, de ha a kínálat ki van használva, akkor igazából hiába, mert hát több ember már nem tud dolgozni. Azért azt gondolom, hogy ha ezt okosan csinálják, akkor most vannak olyan szektorok, ahol most van kereslethiány is, nem tudom, hogy az állam azt tudja pótolni. Nyilván ilyen az ipar, amiben ugye nagyon erősen függünk Németországban, ahol egyébként nem rúgták ki az embereket, sem Magyarországon, sem még máshol a világban, de valahol a határon vagyunk, tehát hogy a munkanélküliség az ugye bent van a cégek falai között, nem működnek már az autógyártók annyi műszakban, a vegyipar csomó szempontból Németországban szenvedés kihatása van Magyarországra, tehát tudunk azért olyan szektorokat mondani, ahol egyébként, hogyha stimulálunk, akkor még a kibocsátás, tehát a GDP növekedés még megvalósítható. Nem olyan könnyű ezt megoldani, tehát azt gondolom, hogy nagyon szofisztikáltnak és ügyesnek kell lenni, és én nem is hiszek egyébként abban a gazdaságpolitikában, ami ennyire célzottan próbál szektoroknak segíteni, tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem egy jó gazdaságpolitika, ahol egyik oldalon támogatásokat hozunk, és a másik oldalon pedig büntetünk, és ez úgy folyamatosan változik. egy ilyen környezet az lehet, hogy valami rövidtávú célokat segít megoldani, tehát, hogy nem tudom, Demján Sándor program, és akkor most a film meg bulkáló alkatrészekhez szükséges gépeket meg lehet venni nagy kedvezménnyel, és akkor most majd lesz egy hét múlva egy ilyen, hogy bead több száz cég egy pályázatot, és akkor majd valaki elbírálja, hogy a ötödük majd kap támogatást, és akkor aztán majd erre trenírozzuk a cégeket, hogy azt várják mindig, hogy majd mikor lesz támogatás, és én azt gondolom, hogy ez nem egy szabad versenyes piaci tiszta logika, hanem azt gondolom, hogy ez zűrzavart kelt. És a másik oldalon meg különadók vannak, mert előbb soroltam szektorokat, az is zűrzavart kell. Tehát hosszú távon ennek is megfizetjük az árát egy ilyen országban, ahol ilyen zűrzavaros a gazdaságpolitika, ott gondoljon el valaki, hogy merre 15 évre beruházni. Mert vannak olyan országok, ahol 15 évre bemernek ruházni. Egy ilyen országban, ahol mindig várod a támogatást, meg félsz a büntetéstől, ott azt keresed, hogy hogy tudsz 2-3 éves megtérüléseket csinálni. Na olyan beruházásból meg sokkal kevesebb van. Akkor ne lepődjünk meg, hogy a beruházások csökkennek.
Tehát szerintem is az van, hogy ez nem egy ilyen dihotom változó, hogy van tér, nincs tér, hanem az van, hogy így már eleve a tervezett hiány az túl fogjuk lépni, nagyon túl fogjuk lépni, onnan meg gyakorlatilag költségvetési oldalon már nagyon flexibilis a dolog. Ahhoz szerintem visszaüthet, az egyébként az euróforint árfolyama. Tehát szerintem ami kritikusan gyenge szinten van, az az euróforint árfolyama, hiszen hogyha innen még kijebb sodródik, az rettentő rosszat tud tenni a gazdaságnak, és arra kényszerülhetünk, hogy ismét kamatot emeljünk. Tehát én nem tartok irreálisnak egy olyan szenáriót, hogy kicsúszunk 4.30, 4.40, 4.50. A jegybanknál fölmerül az a kérdés, ugye mi történt, amikor utoljára itt jártunk, a jegybank fölrántotta 18%-ra a meghatározó kamatot. Tehát, hogy én szerintem ott a kemény korlát, ez egyébként szerintem az árfolyam, és nem annyira a költségvetés, mert hogy szerintem meg lehet győzni a befektetőket. Tehát, hogyha nem is a külföldi befektetőt, a nagy alapokat, de például a lakosságot szerintem, hogyha meglehetősen magas kamatot kínálsz, és meglehetősen magas reálkamatot kínálsz, akkor szerintem meg lehet győzni az embereket, hogy vegyenek ismét állampapírt. Az más kérdés, hogy ez nem tesz jót hosszabb távon, de átmenetileg egy évre meg lehet őket győzni. Szerintem a kemény korlát az árfolyamnál van.
Egy pillanatra most visszakanyarítanám a beszélgetés menetét a Balázs által felvetett kérdésre a támogatások mértékéről, mert mindhármatokat arra kértünk, hogy egy-egy grafikonnal készítettek az adás, ami egy számotokra fontos, vagy legalábbis magyarázó erejű jelenségre mutat rá a magyar gazdaságnak, ami alul tárgyalt a nyilvánosságban. És akkor elsőként az András által hozott táblával kezdjük, amiben azt mutatja a tábla meg, hogy 2022-ben az európai gazdaságok közül Magyarországon fizették ki a legtöbb állami támogatást GDP alapon, vagy GDP arányosan a vállalkozásoknak. Először azt kérem tőled, András, hogy mondani, hogy miért ezt választottad, szerinted mi a jelentőség igazából ennek, aztán lesz majd néhány kérdésem ehhez.
Azért néhány magyarázó dolgot hagyd tegyek hozzá ehhez még. Én 22-re mutatok itt be adatokat, de gyakorlatilag 5 évre visszamenőleg, ha megnéztem a Európai Unió által rendelkezésre bocsátott statisztikákat, Magyarország az utóbbi 5 évben mindig a top 3 között volt az állami támogatások arány, GDP-hez viszonyított arányát illetően, és ebben nincsenek benne az Európai Unió által adott visszanemtérítendő támogatások, tehát ez kizárólag, ami egy újabb 3-4% volt azokban az években, most már nem. Tehát ez a 2%, ezt így kell nézni. A másik dolog, ugye lehet azt mondani, hogy az utóbbi években a gazdaságnak nagyon sok támogatásra volt szüksége, mert volt Covid, volt ukrán-orosz háború, stb. Na most, ami érdekes még ebben a táblában, amit itt nem lehet látni, de a magyarázó szövegben benne van, hogy Magyarország kevesebb támogatást adott GDP arányosan mind a Covid-ra, mind az ukrán-orosz háború ellentételezésére, mint az uniós országok átlaga. Tehát egy rengeteg támogatást költünk, de nem az úgynevezett veszélyhelyzeteknek a megoldására, hanem valamilyen kormányzati cél érdekében, de ezek nem bizonyulnak hatásosnak, hiszen, ahogy az elején mondtam, a magyar gazdaság egy lemaradó gazdaság. Olyan országokhoz képest, akik a szomszédainkban vannak, szlovákok, csehek, lengyelek, akik mind jóval kevesebb támogatást nyújtanak a gazdaságnak. A közép-kelet-európai országok többségének az átlaga az nem 2% fölött van, hanem annak durván a fele.
De akkor bocsáss meg, ez a kritikád alapvetően ezen a táblázaton keresztül, hogy az állam egész egyszerűen nem targetál jól, hanem adott esetben nem. Politikai hatalmi szempontok szerint tőkésít fel bizonyos csoportokat, mert közben egyébként azt is gondolná laikusan az ember, hogy pont az általad jelzett veszélyhelyzetekben, háború, járvány és így tovább, valószínűleg helyes az, hogyha az állam segíti a gazdaság működését.
A kritikám az kettős. Egyrészt az, hogy szerintem messze menően túl sok támogatást ad az állam, mert ott van a sor végén Írország, ami 0,3%-ot ad a GDP-jéből, és gyakorlatilag az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága az Európai Unióban. Tehát én nem gondolom, hogy szükség van ennyi támogatásra. Ha az állam pénzt akar adni, akkor lehetne adni oktatásra, lehetne adni egészségügyre, egy csomó fontosabb célra lehetne, és a gazdaság köszöni szépen, megvan magától. Tehát az igazán sikeres vállalkozók, azok nem támogatásokból lesznek sikeres vállalkozók. Most egyébként itt a három vállalkozó ül, mégis a Pogis vállalkozó, ül az asztal körül, én nem tudom, ti kaptatok állami támogatást? És mind a hárman azért a magatok helyén sikeresek vagytok, most nem tudom, itt nem akarok olyan kérdéseket föltenni.
Nyugodtan bármit így vannak a jelentéseink a nyilvánosságban.
De sem válaszolok én is.
De én nem gondolnám.
Nincs kormányzat és állami támogatás, még mielőtt bárki egyébként elve.
Nem tételezem fel, hogy ti állami támogatásból lettek volna sikeresek. Tehát én azt gondolom, hogy kell állami támogatást adni vészhelyzetben. Tehát vészhelyzet például a Covid, vagy a háború, vagy a 2008-9-es válság. Tehát ilyen helyzetekben kell az államnak beszállni és támogatást adni. De ha ezekhez a támogatásokhoz a vállalatok hozzászoknak, és gyakorlatilag ez lesz az alaphelyzet, hogy az állam majd úgyis támogat minket, akkor nem piacszerűen üzemelnek, nem lesznek versenyképesek, és előbb-utóbb lemaradnak a nemzetközi és a magyar versenyben is. Tehát az, hogy például a beruházások 2024-ben durván 15%-kal esnek, az szerintem szoros összefüggésben van azzal, hogy megszűntek a kamattámogatott hitelek. És a vállalatok hozzászoktak ahhoz, hogy gyakorlatilag közel nulla kamattal, állami támogatással lehet hitelt fölvenni, beruházási hitelt, hát akkor most várjuk meg, amíg megint lehet. Tehát ez egyik kritikám, hogy túl sokat ad az állam, a másik kritikám pedig az, hogy rosszul osztja szét, amit szétoszt, és ebben most nem menjünk részletesen bele, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok.
Elsőként hadd forduljuk a Zoltánhoz, mert te gyakran szoktál amellett érvelni, hogy azok az államok, amelyek képesek voltak valódi felzárkózásra, ott az államnak jelentős szerepe volt a gazdaság stimulálásában, alakításában és így tovább. Ennek fényében hogyan értékeled az András által elmondottakat, és te mit olvasol ki ebből a táblából?
Az államnak mindenhol jelentős szerepe van, ahol felzárkózás volt, de ez nem azt jelentette, hogy mondjuk a kormányhoz közeli cégeket támogatott meg a többiekkel szemben, hanem pont azt, amit az András mond, oktatás, egészségügy, infrastruktúra, ilyeneket kéne rendbe tenni. És amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy nincsen pénz mondjuk a vasúti pályaudvarok rendbe rakására, vagy amikor az Európai Uniótól várja a tanároknak a pénzét, akkor az embernek felmerül, és ugye az András ábrája az 2% a vállalkozásoknál, de tegyük mellé, hogy mondjuk 1,5%-ot költünk látványsportra. Egy átlagos európai ország 0,9-et költ sporttámogatásra, Magyarországon ez 1,5% messze kiemelkedik, senki a közelben nincsen ilyen magas támogatással. Ugye ehhez vegyük még hozzá, hogy a Nemzeti Bank is egy csomó növekedési kötvényprogram, növekedési hitelprogram, monetáris oldalról is kiment egy csomó ilyen támogatás ezeknek a cégeknek. Mi ennek az eredménye? Most jött ki a Forbes-nak a 50 leggazdagabb magyar listája, csináltunk egy gyors elemzést, az 50 leggazdagabb magyarból 30 teljesen egyértelműen NER közeli vállalkozó. Körülbelül 20 van, aki közöttük is vannak egyébként olyanok, akik neresekkel üzletelnek, de 50-ből 30, az teljesen egyértelműen úgy lett az 50-es listán, hogy az állam számára a különböző ilyen tőkejuttatásokat innen-onnan adott, és ehhez még ugye az uniós támogatások is jönnek, amit az András mondott, tehát ez egy nagyon torz kapitalizmus, ez egy olyan kapitalizmus, amit gyakorlatilag az állam működtet. Tehát amikor én azt mondom, hogy az államnak van feladat, akkor messze menően nem erre gondolok, hanem arra gondolok, amit megcsinált az összes távol-keleti fejlesztő állam, vagy nyugat-európai jóléti állam, hogy a humán tőkét, ugye Acemoglu és Robinson, mitől buknak el a nemzetek, széles körben teríteni a humán erőforrást, a humán tőkét, az infrastruktúrát, nem pedig koncentráltan egy nagyon-nagyon szűk elitet föltőkésíteni, hogy ők legyenek a magyar kapitalizmus. Itt gyakorlatilag ez történik az elmúlt 15 évben.
Balázs, fordulok hozzá, de szeretném, hogyha beleszólnod a válaszodba azt is, amire utaltál már a Demián Sándor program keretében, ha jól értettem, akkor mintha kritikád lenne ezzel kapcsolatban, hogy 1400 milliárdot tervez kiosztani kis és közepes vállalkozásoknak a kormány. Na most ebben ugye van beruházási hitel, tőkeinjekció, sőt olyan eleme is van, ami a vállalkozások nemzetközi terjeszkedését segíteni, vagy azt hivatott szolgálni. Azt mondja a kormány, ez kell a növekedés beindításához. Kérlek mondd, hogy szerinted ez helytálló-e, vagy sem?
Jó, tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó példa. Tegnap voltam egy rendezvényen, ahol cégvezetők ültek, és beszélgettem valakivel, aki pont erről beszélt, hogy tehát az ő szakmájában, meg az ő piacán ez egy meghatározó jelenség, hogy most ki fognak osztani ilyen pályázati pénzeket. Tehát gépvásárlásokról van szó, fém meg műanyag megmunkálásról van szó, gépekre adnak mondjuk állami támogatást. Ez egy konkrét példa, de vehetnénk sok másik példát is. És hogy ugye szerintem mi ezzel a baj? Szerintem ezzel az a baj, és ugye ez nem világos, mert pénzt adunk a vállalatoknak, amire szükség van, hatékonyabb lesz, ez egy jó dolog, ugye? De másik oldalról gondoljuk végig azt, hogy ha adunk ilyen pályázati pénzt, akkor kialakul az, ami szerintem Magyarországon már több szektorban kialakult, szerintem az ingatlan szektor is részben ilyen, hogy kialakulnak ezek a pontszerű döntések, amikhez kénytelenek vagyunk alkalmazkodni. Tehát nem a piacot lesem, hogy érdemes-e beruházni, nem biztos, hogy hatékonyságnövekedésen gondolkodom annyira, hanem azt nézem, hogy az államnak hogy tudom lehúzni a következő pályázatát. A másik az a versenytorzíthatás, ami szerintem nagyon komoly. Tehát itt azt mesélte ez a vállalkozó, hogy majd be kell adni, amikor megnyílik a program az interneten, akkor mindenki egyszerre beadja a pályázatát, és akkor, mikor betelik, akkor majd lezár a rendszer, és akkor majd kiosztják, hogy kik kapnak és kit nem. És tegyük fel egyébként, hogy Magyarországon, és legyünk optimisták, nagyon ügyesen osztják ki a pénzeket, tehát teljesen teljesítményelvű alapon, stb. Tehát próbálnak mindent figyelembe venni, ami fontos. Tehát, hogy azok a cégek, akik megérdemlik, bár én nem tudom eldönteni, hogy ki, én nem tudnám eldönteni, ha ott ülnék. És ezt akarom igazából felhozni, hogy bárki ül ott, bármilyen okos, bármilyen jó szándékú, azt eldönteni, hogy ki az, aki megérdemli, kinek van oda jó piaca, hogy azt megkapja, kinek van olyan hatékony munkaereje, hogy aztán azt tudja alkalmazni, stb. Tehát ezeket nincs olyan okos ember, aki ezeket úgy tudja elosztani, ezeket a pénzeket, ahogy egyébként maga a piaci logika tenné meg. Tehát azt gondolom, hogy nem jó, ha sok ilyen pályázat van, mert rászokunk erre a függőségre, és nem hagyjuk működni azt, ami egyébként működhetne a piac. Tehát, hogy kinek van kereslete, ki tud betagozódni a globális versenybe, ki az, aki csak ide-oda szolgáltat kisvállalkozásként Magyarországon belül, és esetleg elhal, amikor a munkabért növelni kell. Tehát, hogy nem tud a piac működni, hogyha azt gondolom, hogy mindig beavatkozunk, és hangsúlyozom, még hogyha azt mondjuk, hogy nagyon jót akarnak, és nagyon felkészültek a döntéshozóink, ez akkor is nehéz. Tehát, bocsánat, csak utolsó mondat, minden szektorba kitalálni, beavatkozni, és akkor most úgy beszélek, mint vállalkozó. A pénzügyi szektorban is ez a sok különadó tranzakciós illeték, rengeteg fejlesztést, IT-fejlesztést kívánnak a szabályozásnak való megfelelések, rengeteg jogértelmezést, rengeteg adminisztrációt, ezek szerintem mind bonyolítják az életet. Nem az a baj, hogy több adót kell fizetni, az a baj, hogy hogyan. És szerintem a politikai kommunikációt nem merik emelni a társasági adót, az SZIA-t, azokat, amiket lehetne, hanem mindig különadó, mindig valami kommunikációnak megfelelő adót kell kivetni.
De azt mondod, hogy a beavatkozás a piacba az általában nem kívánatos, hogy jól idézek.
Így van, abszolút ezt gondolom.
De mondjuk, hogyha megjelenik egy nagy autóipari koncern, ami mondjuk adott esetben, mondjuk a BMW, vagy mondhatom bármelyik másikat, ami alapvetően olyan technológiával és olyan tőke kiterjedtséggel rendelkezik, amivel nyilvánvalóan semmelyik másik magyar vállalat sem versenyképes. Nem lehet az egy méltányolható kormányzati szándék, hogy a beszállítói láncban meg akar jelentetni magyar kis- és középvállalkozásokat, már pedig nekik ahhoz valamilyen módon, nem tudom, eszközöket vagy forrásokat kell bővíteni, hogy képesek legyenek egyáltalán megfelelni mondjuk a BMW által támasztott standardoknak. Tehát, hogyha itt tesz egy engedményt a nagyvállalatoknak a kormány, nem elvárható, hogy ezzel segítse a magyar kis- és középvállalkozásokat, hogy képesek legyenek ebbe megjelenni, és ugyanúgy részesei lenni egy ilyen történetnek?
De ha van hatékony, ha van jól képzett munkaerő, a magyar bankszektor az nyújtja a hitelt. Tehát itt sem, szerintem, mindig erről beszélünk, hogy forrás. Szerintem a magyar probléma, a magyar KKV-k problémája, az szerintem nem a hitelfelvételhez köthető. Tehát szerintem nem a, tehát szerintem a bürokrácia egy nagy probléma, az, hogy milyen hatékony a munkaerő egy nagy probléma, hogy beszélünk-e úgy nyelveket, hogy tudunk idegen piacokhoz kapcsolódni egy nagy probléma. Tehát, hogy elő tudnék venni egy csomó másik pontot, és én azt gondolom, hogy ez hozhat változást.
És lehet, hogy valakiben nyert programra használja ezt a pénzt, és akkor nem elküldi a munkavállalóit, hogy tanuljanak meg.
Ez esetben részben megkövetem magam, szerintem nem ez a realitás.
Világos. Zoltán, akartál ezt hozzátenni?
Szerintem vannak a világban arra példák, hogy egy állam jól tudott állami támogatásokat adni cégek fejlesztéséhez. Nagyon röviden kettő, az egyik Szingapur, tehát szerintem Nagy Márton azt mondta, hogy olyan ország nincsen, hogy Szingapur, de azért szerintem van. Ott például van egy olyan állami alap, ami befelé ad ilyen támogatásokat, és egy másik, amelyik tulajdonképpen egy szuverén alap, ami kifelé fektet be, mind a kettő rettentő hatékony. A másik példám az Izrael, ahol gyakorlatilag az izraeli high-tech szektor az úgy jött létre, hogy az állam egy nagyon tudatos és nagyon nagy méretű állami fejlesztési programmal támogatta a cégek megjelenését.
Mindkettőnél voltak fontos geopolitikai többletérdekek is emellett.
Többletérdek az mindig van, tud lenni, de Magyarországon például többletérdek lenne, hogy fejlődjünk már az unió legaljáról a közepére ténylegesen, tehát hogy mindig vannak érdekek. Én nem gondolom, hogy bármikor csak úgy ceteris paribus elemezhető lenne egy ország, de szerintem önmagában nem az a probléma, hogy az állam aktívan csinál dolgokat, hanem szerintem nagyon is kimutatható, hogy nem hatékonyan költi el a magyar állam, és nagyon is politikai érdekek alapján költi el, nem is törekszik igazából arra, hogy racionális legyen a gazdaság szempontjából, és továbbra is elsődlegesen majd azokat a pénzeket költse el, ami azután megmarad, hogy oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára elköltöttünk, utána lehet ilyeneket csinálni. Csinálnak Nyugat-Európában is máshogy is ilyeneket. Amerika is csinál ilyet, például az infláció csökkentő törvénnyel, szóval egy csomó ország csinál ilyet kisebb-nagyobb sikerrel. Szerintem lehet ezt jól csinálni. Nekem sincsen nagy hitem abban, hogy Magyarországon ez bárki jól csinálja, 30-40 éve nem sikerül jól csinálni, de ettől még elvileg lehetséges.
Szóval nekem az a problémám, hogy az állam jó részt átvette a piac szerepét a magyar gazdaságban. Tehát a magyar vállalkozók, különösen a nem exportáló vállalkozók, azok nem a piacot figyelik, hanem az államot figyelik. És ez egy alapvetően rossz érdekeltségi rendszer, amiből nem lehet jó gazdaság.
Még egy aspektus hatózzak ide az András táblázatához. Ugye mindig föl szokott merülni az, hogy mennyire alacsony valójában a hatékonysága a termelékenységünknek. És engem nagyon érdekel, hogy pontosan ezt hogyan kell szerintetek értelmeznünk. Tehát hogyan lehet ezt tetten ér igazából a hétköznapokban, nem tudom én, elavult technológiával vagy tudáskészlettel dolgoznak a munkavállalók többsége, ebben mekkora a munkáltatóknak a felelőssége, mekkora az államnak a felelőssége. A klasszikus válaszokon kívül, hogy igen, ha edukációba, kutatásfejlesztésbe többet tenne az állam, akkor valószínűleg, vagy a piaci szektor, akkor valószínűleg lehetne ebben előrelépni. Szóval, hogy miért nem sikerül a termelékenység hatékonyságában előrelépni, és szerintetek mi ebben a kormány felelőssége?
Termelékenységet, ha most én úgy mérem, vagy úgy mérném, hogy egy munkavállaló mennyi értéket állít elő egy bizonyos idő alatt. Na most a termelékenységet kétféleképpen lehet növelni. Egyrészt lehet növelni gyárkapun belül, tehát hogyha új gépeket vesznek, és akkor gyorsabban állítanak elő egy terméket, vagy stb. Vagy hatékonyabban csinálják. Tehát ez a gyárkapun belüli termelékenység növekedés. És van egy gyárkapun kívüli termelékenység növekedési lehetőség, amikor az alacsony termelékenységű szektoroknak a termelési értéke a gazdaságban csökken, és a magas hozzáadott értéket termelő ágazatok aránya pedig növekszik. Ugye ez végbe ment 30-40 évvel ezelőtt, amikor a mezőgazdaság súlya nagyon lecsökkent a magyar gazdaságban, mint ahogy más gazdaságokban is, és mondjuk az iparé, ami egy termelékenyebb szektor, az nagyon jelentősen megnövekedett. Most ebből következően, és ebben van a nagyobb potenciál szerintem, mint a gyárkapun belüli termelékenység javításnak. És a kormánynak ebben az a felelőssége, hogyha ő azoknak a szektoroknak a fejlődését támogatná, amelyik nagy, magas hozzáadott értéket állítanak elő, akkor hozzá segítene ahhoz, hogy átstruktúrálódna a magyar gazdaság, kevesebb alacsony termelékenységű és több magas hozzáadott értéket termelő szektor lenne, vagy cég lenne a magyar gazdaságban. Most egy újságban láttam egy nagyon szemléletes ilyen összehasonlítást, amiben megnézték, hogy a feldolgozó ipar különböző részeinek mennyi a hozzáadott értéke, amit ott termelésben az ott dolgozók hozzáadnak a termék értékéhez. Legalacsonyabb a járműgyártásban. Az azt követő az akkumulátorgyártás. És a skála tetején van a gyógyszergyártás, mondjuk, a járműgyártás 20% alatt van, a gyógyszergyártás 50% körül. És akkor van a nemipar, a szolgáltatási szektor, ahol mondjuk az infokommunikáció az olyan 75% körül van. Na most mit támogat a kormány? A legalacsonyabb hozzáadott értéket termelő ágazatokat támogatja, és azoknak a súlya fog növekedni a gazdaságban, ez lehúzza az egész ország, az egész gazdaság termelékenységét. Tehát, hogyha ők azt mondanák, hogy oké, most az infokommunikációt fogjuk támogatni, abba fogunk befektetni, amiben egyébként van komparatív előnyünk, mert végül is a magyar matematika oktatás az világhíres. Tehát itt van egy csomó olyan okos ember, aki ebben a szektorban tudna rendkívül nagy értéket előállítani. Vagy támogatná a gyógyszergyártást, mert az is magas hozzáadott értéket termel. De nem ebbe az irányba mennek a dolgok, hanem pont az ellenkező irányba.
Balázs?
Hogy világítsam meg ezt egy gyakorlati példával, ami oldalapkezelőben a tőzsdén dolgozunk, ez egy tőzsdei példa. Tehát, hogyha egy valaki bemegy egy, mondjuk mondok egy osztrák céget, az a neve, hogy Palfinger ilyen kis darukat gyárt, és a kisterautók tetejére szokták feltenni, tehát ez használható az építőiparban, meg nem tudom, rakodni kell. Ez egy osztrák cég, ami családi vállalkozás, tehát tudjuk hasonlítani egy, mondjuk egy magyar kis- és középvállalkozás, az a jó példa szerintem. Természetesen ez 60-as években induló családi vállalkozás volt, hogy Magyarországon még nem lehetett volna, de ez egy családi vállalkozás, az eljutott oda, hogy ezt a, egyébként ilyen piros-sárga színe van, sokak találkozhatnak vele, ha utaznak az úton. A világ összes országában szinte tudják exportálni. Tehát ez egy darukar, ami olyan jó, vagy olyan jó termék, ami technológiailag annyira fejlett, hogy ez a cég ez el tudja adni a világ összes országában. Most gondoljuk át, hogy mi kell ugye ehhez. Ez az kell, hogy legyen gyártás, nem tudom, egy gyárban, hanem sok gyárban. Ez kell olyan menedzsment, hogy ne csak Ausztriában legyen és németül beszélő menedzsment, hanem nyilván angolul vagy más nyelveken beszélő menedzsment, ami van. Olyan logisztikát kell szervezni, ami határokon átível, és egy olyan képet tudjanak összerakni, ami világszínvonalú. Na most, ha azt akarjuk, hogy az osztrák szinten legyünk, akkor képzeljük el ezt a céget. És mindenki sétáljon be képzeletben ez a céghez, meg ha mondjuk valaki, aki most nézi ezt a műsort, az a kis- és középvállalkozás dolgozik, ott sétáljon be a saját cégéhez. És így is felteheti a kérdést, hogy mit kell csinálnom a saját cégemben, hogy egy ilyen szintű terméket, ilyen szintű vagy akár más iparágban szolgáltatásokat elő tudjak állítani. És akkor tényleg azt kell mondani, hogy van-e itt olyan menedzsment, aki képes arra, hogy országokon átívelő dolgokat egyáltalán megszervezzen? Van-e itt olyan mérnöki tudás, stb. Minden iparágban más a kérdés, de hogy ezt a kérdést kell feltenni, mert ahhoz, hogy az jó, hogy megnézzük mindig, hogy hol van Ausztria hozzánk képest, hogy GDP-ben nem tudom, 50%-kal magasabb, de hogy, és ezt a boltokban érezzük meg, tudjuk, hogy a fizetések mekkorák, ez a fogyasztói oldal, azt könnyen el tudjuk képzelni, hogy háromszor annyi a fizetésünk, és akkor több dolgot tudunk megvenni a pénzünkből a boltban, de a másik oldala az a vállalkozásoknál van, hogy tudjuk ezt, és ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, hogy ide eljussunk, és szinte mindennek egy kicsit kell változnia, tehát nincs egy iparág. Én ezt akarom mondani, és az üzenetem, hogy a termelékenységnek sokszor felmerül, lehet, hogy a Pogival is erről vitatkoznánk, hogy itt nem tud olyan lenni, mint Dél-Korea, hogy van egy iparág, és akkor abba elkezdjük, és az megvált minket. Akár akugyártás, akár más. Hanem azt gondolom, hogy pont mindenki képzel a saját vállalkozását, hogy az hogy tudja ott belül ezt a hatékonyságot növelni, egy országokon átívelő tevékenységet folytasson. Elképesztően nehéz dolog, senki se tudja, hogy kell csinálni, de valahol így kell elképzelni ezt a kérdést, nem pedig azt várni, hogy állam majd a megfelelő iparágat támogatja, és akkor majd az kihúz bennünket, szerintem. Ez nem vezet oda.
Hoztátését terület, vagy akarsz még ezt hozzáfűzni?
Én igen, szeretnék ezt. Tehát én se azt gondolom, hogy iparágak vannak. Szerintem nem iparágak közötti különbség, hanem az iparágakon belüli hozzáadott érték. Tehát bármilyen iparágon belül tudok alacsony és magas hozzáadott értékű termelési fázisokat csinálni, és a másik országban lesz a magas. Szerintem az van, ugye Szijjártó Péter nem csak külügyminiszter, hanem külgazdasági miniszter, és gyakorlatilag úgy árulja Magyarországot, hogy gyertek ide, mert itt alacsony hozzáadott értékű összeszerelő munkát fogtok csinálni. Tehát az egész stratégia a CATL-ekkel, a BYD-kkel, de sokkal szélesebben, ez arról szól, hogy a magyar munkaerőt alacsony bérekkel, gyenge környezeti szabályozással, szakszervezetek nélkül áruljuk gyakorlatilag. Ez bele van kódolva, hogy ez egy alacsony hozzáadott értékű, alacsony termelékenységű működés lesz. A másik oldalon, meg ugye, és ebből egy extenzív, tehát ebből lett az, hogy a foglalkoztatás bővült Magyarországon, de alacsony fizetésű kategóriákban. A másik oldalon, meg ha megkérdezi az ember mondjuk Nagy Mártont, vagy Orbán Viktort, hogy a hozzáadott érték növeléséhez nem kellene a humántőkét fejleszteni, akkor az a válasz, nekem volt lehetőségem négyszer vitázni most már nyilvánosan Nagy Mártonnal, és föltettem azt a kérdést, remélem egyszer hozzátok is eljön, föltehetett is ezt a kérdést, de föltettem neki ezt a kérdést, hogy szerinte a termelékenységet hogyan lehet növelni. Ő azt mondta, hogy szerinte a humántőke képző rendszerünk rendben van, és nekem nagyon őszintének tűnt, tehát nem az volt az érzésem, hogy azt gondolja, hogy nincs rendben, és ezt próbálja kommunikációval elfedni, hanem teljesen komolyan azt gondolja ő is, és láthatólag Orbán Viktor is, tehát Orbán Viktor valószínűleg azt gondolja, mondott is ilyeneket, hogyha a romákat kivennénk a PISA adatokból, nem tudom miért vegyük ki a romákat, hiszen ők is polgártársaink, de ha a romákat kivennénk a PISA adatokból, akkor a magyar oktatási rendszer adatai rendben lennének. Tehát ők tényleg azt gondolják, hogy az oktatási rendszer rendben van, ide nem kell többet befektetni, és akkor megkérdeztem mondjuk Nagy Mártont, hogy akkor hogyan képzeli el a termelékenység növelését, az volt a válasza, hogy az állam adjon pénzeket nagy vállalatoknak, amelyekkel majd összeolvast kisebb vállalatokat, és a méretgazdaságossági hatások miatt majd nő a termelékenység. Ez volt a válasz. Tehát gyakorlatilag az, amit az András ábrája mutat, hogy az állam nagy vállalatokkal mondjuk szívja fel a kisvállalatokat, és ez fog termelékenységet javítani Magyarországon. Tehát ez egy tudatos politika, hogy ez történjen Magyarországon. Ők ebben hisznek. Ez a helyzet szerintem.
Jó, Balázs, akkor mindenképp.
Csak egy gyors reakció, hogy szerintem, amit a Nagy Márton mondott, hogyha egyik cég felvásárolja másokat, akkor méretgazdaságosság miatt hatékony lesz. Ez igaz. De amikor azt keressük, hogy itt miért mondjuk 1 eurót keresünk, és Ausztriában miért 3-at valaki, akkor ebből ez elképesztően keveset magyaráz. Tehát lehet, hogy lesz 1-ről 1,05, de nem 1-ről lesz 2,5. Tehát nem ez a lényegi. A lényegi az szerintem pont az a típusú történet, amit próbáltam leírni. És akkor egy utolsó gondolat, hogy az szerintem sajnos szimbolikus, hogy mondjuk inkább Lengyelországból jön ide kereskedő cég, mint innen oda. Tehát ide jön a Pepco, meg ide jön az Allegro, ami ott a lengyel Amazon, mert azért hozok egy ilyen példát, mert Ausztria az tényleg nagyon messze van tőlünk, ott tényleg a 60-as években is tudtak családi céget csinálni, itt nem. De a régión belül is inkább szerintem az történik, hogy mondjuk a kereskedelembe, ami ennél könnyebb, mint hogy csinálja egy világszintű ipari céget, ott inkább ők jönnek ide, mint mi oda, tehát úgy tűnik, hogy vagy kifli.hu, vagy még lehetne, és román cégek is vannak, tehát hogy azt gondolom, hogy ezek sajnos nem jó jelek.
Jó, azért is jó, hogy megadtam neked a szót, mert a Zoltán táblája igazából pont erre a kérdésre világít rá. Te a bérek arányát hoztad összehasonlításképpen az EU-ban a GDP-n belül, és egy pillanatra azt szeretném kérni, először gyorsan értelmezzük ezt a nézőink számára, már csak azért is, hogy vannak, akik nem látják, csak hallgatják a beszélgetésünket, hogy pontosan mit látunk itt most.
Azt látjuk, hogy ugye amikor a bérekről beszélünk, és mostanában nagyon sokat beszélünk a bérekről, hiszen az egyik problémánk, már említettük ebben a beszélgetésben is, hogy Bulgáriával utolsó szinten vagyunk a bérek tekintetében, Nagy Márton sokat emlegeti, hogy nem fogyasztanak az emberek, a kormány stratégiájában megjelenik, hogy bérpolitikát kell csinálni, tehát sokat beszélgetünk erről. Az egyik, ami mindig megjelenik, az az, hogy a termelékenységet kell növelni, erről beszéltünk az elmúlt 10 percben, ami kevesebbet jelenik meg, hogy egy másik oka annak, hogy a magyar bérek ilyen alacsonyak, hogy azon a GDP-n belül, és a GDP az tulajdonképpen a termelékenységeknek az agregálása, tehát hogy azt is látni kell, hogy a GDP az úgy áll össze, hogy az egyes cégek hozzáadott értékét adjuk össze. Ez a GDP-nk. Tehát minden egyes cégnek hozzáadjuk a másik céghez, és a másik céghez a hozzáadott értéket, ebből áll elő a GDP. Tehát hogy a megtermelt értéken belül mekkora részét viszi haza a bér formájában a munkavállaló, és mekkora részét viszi haza profit formájában a cég tulajdonos. És az nem.
Bocsás, itt azt látjuk, hogy Romániában ez 42%, amit a dolgozók visznek haza, jelenleg Magyarországon ez 46, ha jól látom, és Ausztriában a legmagasabb, ott 61.
Hát ezen az ábrán Ausztriában a legmagasabb, de az ILO-nak az adatbázisában vannak holland, svájci adatok, akkor 65-66%-os adatokat is láttam. Minden esetre Nyugat-Európában jellemző, hogy messze 50 fölött van, és nagyon sokszor 60 fölött van. Magyarországon pedig azt látjuk, azok mondom, aki hallgat minket és nem lát, hogy 57% volt még a magyar adat is 2006-ban, ez nagyon gyorsan bezuhant, és ma már 46%. Tehát 57%-ról lejöttünk 46%-ra. Ez az az arány, amit a GDP-n belül bérek formájában hazavisznek a magyar emberek. Miközben mondjuk Ausztriában ugyanebben a 24-es évben 61%. Tehát nem csak, hogy sokkal magasabb az osztrák GDP, de még kisebb részét is viszik haza bérek formájában a magyarok. Ennek pedig az elsődleges oka az, hogy a magyarok nem hajlandók belépni szakszervezetekbe. Ausztriában, Nyugat-Európában nagyon erős szakszervezetek vannak, kihadszolnak maguknak, kollektív megállapodásokat, bértábla van Ausztriában, tehát ne felejtsük el, ha valaki elkezd dolgozni, azonnal egy bértáblának egy részévé válik Ausztriában. Magyarországon gyakorlatilag nincsen szakszervezeti védettség, mert a magyar emberek nem értették meg 30-40 éve, hogy mire való a szakszervezet. Tehát amit nyugatiak értenek, a magyarok nem értik.
András.
Szóval azért én egy kicsit árnyalnám ennek a táblának az eredményét, mert amikor bérekről beszélünk, akkor ez itt az úgynevezett szuperbruttó. Tehát ebben benne van a nettó bér, benne van a bérekre kifizetett adó, amit a dolgozó fizet, és benne van azok a járulékok, amit a vállalkozók fizetnek az államnak. És a csökkenésnek az én véleményem szerint a legnagyobb oka az, hogy gyakorlatilag az utóbbi 8-10 évben jelentősen csökkent az a járulékösszeg, amit az állam beszed a vállalkozóktól, amit régen TB járuléknak hívtak, most szochónak, ami elindult 27%-ról, és most 13% körül van, ha jól emlékszem. Tehát, és nem véletlen, hogy ahogy az adóék csökkent, úgy Magyarország belesimult a közép-kelet-európai országok átlagába, mert sokkal kevesebb járulékot szed be a magyar állam. Ha azt nézzük meg, hogy ezen belül a bérek, tehát amit az emberek hazavisznek, annak az aránya csökkente a GDP-ben, akkor az én, amit láttam az Európai Unió statisztikákban, az azt mutatja, hogy az elmúlt 10 évben ez nem csökkent. Tehát amit az emberek hazavisznek. Úgyhogy, de ettől még én azt gondolom, hogy Magyarországon alacsonyak a bérek, ez nem vitás. A kérdés, hogy mihez képest? Alacsonyak a bérek a környező országokhoz képest, de sajnos nem alacsonyak a bérek a magyar gazdaság teljesítményéhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy itt az a probléma, amiről korábban beszéltünk, a termelékenység. Amikor én azt mondtam, hogy az utóbbi 10 évben évi átlagban 1%-kal nőtt a termelékenység, ugyanez alatt az idő alatt évi 5%-kal nőtt a reálbér. A reálbér, tehát ne infláció után. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a bérek növekedése messze meghaladta a termelékenység növekedését. Most ez egy fenntarthatatlan folyamat hosszabb távon. Most nyilván ezt lehet kompenzálni. Például az exportáló vállalatok ezt azzal kompenzálták, hogy éltek a leértékelődő forint által kínált lehetőségekkel, tehát azzal tartották fenn a profitabilitásukat, hogy a forintot leértékeltük most már 15 éve, folyamatosan. Nyilván vannak más vállalatok, akik úgy tudták ezt kigazdálkodni, hogy hatékonyságot növeltek, mondjuk kevesebb energiát használtak föl, vagy kevesebb anyagot használtak föl, vagy valahol máshol takarították meg ezt a pénzt, amit a termelékenységgel nem fedezett bérkiállamlásra fordítottak. És biztos vannak olyanok is, akik a profitjukból adtak erre pénzt, tehát csökkentették a profitjukat. De ez hosszú távon nem tartható. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos a magyar gazdaságban nincs több reálbérnövekedés a jelenlegi konstrukcióban, ahhoz a termelékenységnek kellene jelentősen növekednie. Na most ehhez képest, ugye a kormány most megfogalmazott egy középtávú béremelési programot, amelyek egyáltalán nem, hogy ezzel nincsenek összhangban, hanem még agresszívebb béremelést vázolnak föl. Tehát itt alapvetően a GDP növekedésnél is gyorsabb reálbéremelkedést jelez előre a kormány, vagy prognosztizál előre a kormány. És én nem értem, hogy ezt miből fogják a vállalkozók finanszírozni, ha csak nem abból, hogy árat emelnek, és majd az inflációba fizetjük ki ennek az árát. Mert ezt a termelékenység növekedést én nem látom a magyar gazdaságban pillanatnyilag.
Hogy őrettől lesz ebben vita köztetek, úgyhogy Balázs, akkor még kérlek, hogy növeld a téteket.
Lenne egy kicsit más típusú megjegyzésem az ábrához, hogy szerintem az olyan országokban, ahol ilyen alacsony a társasági adó, mint nálunk, és ugye mondjuk Írország is egy olyan példa lenne, ahol ami egy adóparadicsom. Magyarországot talán ne nevezzük adóparadicsomnak, de a társasági adója ugye nagyon alacsony. Ott azért akarva akaratlanul felmerül az ösztönző a vállalatoknál, hogy ott kéne a profitot kivenni, ahol a legkisebb az adó. Tehát, hogyha vannak itt nemzetközi cégek, és döntésük van abban, hogy hol vegyük ki a profitot, akkor lehet, hogy sokan Magyarországot választják, mert hogy itt olyan alacsony a társasági adó, hogy itt éri meg kivenni. Tehát azt akarom mondani, hogy egy kicsit torzíthatja, tehát ahogy csökkent a társasági adó, úgy lett egyre jobban ösztönözve a cég, és nyilván erre megvannak a transferárazási szabályok, tehát ezt nem lehet a végtelenség csinálni, de mégis azért ez egy ösztönző arra, hogy sokan Magyarországon vegyék ki a profitot, ami részben magyarázhatja ezt az ábrát, de nem tudom megmondani mennyiben. A másik gondolatom pedig az az ábrához, hogy igazából azért egy olyan helyzetben, ahol most már a munkaerőhiány a probléma, ott azt gondolom, hogy kéne alkuerej lenni a munkavállalóknak, hogy nagyobb ért elkérjenek. Tehát ha most interjúvolnánk kis és középvállalkozásoknak a vezetőit, akkor ők úgy éreznék, hogy egyébként van itt alkuereje a magyar munkavállalóknak, hát hiszen már nem találok másikat, ha tőlem kér nagyobb ért, akkor kénytelen vagyok megadni, mert nem tudok találni a piacon más. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként azt is gondolom, hogy az ábra ez a világban egyébként fordulni fog összességében. Tehát én azt gondolom, hogy 2010-es évek azok sok szempontból a tőkéseknek kedveztek, ugye ki lehetett szervezni egy csomó mindent Ázsiában, meg máshol, volt olcsó munkaerő, most elfogyott a munkaerő, nem lehet már olyan könnyen munkaerőt találni másik országokba, hiszen a geopolitikai helyzet nem engedi meg, hogy olyan könnyen külföldre menjünk, vagy akár Ázsiába, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerintem nőni fog. Tehát a következő évtized az inkább arról szól, hogy a munkavállalók érdekei tudnak erősödni a tőkésekkel szembe, hogyha most ilyen nagyon le kell egyszerűsítenem az üzenetet.
Hát két megjegyzés. Az egyik az ugye arra, amit az András mondta, hogy valamennyit megmagyaráz ebből az árából az, hogy a munkaadónak a járulékait azt csökkentették, de azért ez egy kis része ennek a trendnek. Tehát ugye, és akkor is az történt, tehát ugye itt az adás előtt volt egy egyeztetés Szurovec Illés szerkesztő, megkereste a konkrét módszertanát annak, hogy az ILO hogyan méri ezeket az adatokat, és ebben az volt, hogy azt a munkaadó által befizetett járulékot, amelyet be kell fizetnie, azt a bérhez kalkulálja az ILO, és teljesen legitim módon, hiszen ugye ez olyas valami, amit tulajdonképpen a munkavállaló kap meg, csak nem azonnal, hanem hosszabb távon ebből finanszírozzák ugye a társadalombiztosítási rendszert. Tehát, hogyha kevesebbet fizet be a munkaadó, akkor is rosszabbul jár a bérből élő, hiszen ennyivel csökken a társadalombiztosítási rendszernek a finanszírozása, amit látunk Magyarországon. A másik meg, hogy szerintem az a paradoxon, hogy miközben teljes foglalkoztatás van Magyarországon, de még sincsen nyomás alatt a munkaadó, a munkavállaló, elkezdődött az a folyamat, ami egyébként mindenhol Nyugat-Európában ilyen helyzetben elkezdődött csak az 50-es, 60-as években, hogy külföldi munkavállalók kezdenek idejönni, tehát minden ábra azt mutatja, hogy szépen emelkedik a külföldi munkavállalóknak a száma. Ma már mondjuk az előbb említett 50-es, 50 leggazdagabb magyar között már vannak olyan vállalatok, mondjuk egy mezőgazdasági feldolgozó vállalat, ami Magyarországon filippino munkásokkal dolgoztat, azt hiszem baromfi feldolgozás, és az egyik cégét meg kivitte Vietnámba. Tehát, hogy rengeteg lehetősége van arra, hogy ezt a dolgot megkerülje, kiviszi a céget olcsóbb helyekre, behozza az olcsóbb munkaerőt, Óriási botrány volt az elmúlt hetekben egy cikk kapcsán, ahol egy automosó vállalkozás ugyanezt csinálja, jönnek be a kelet-ázsiai munkavállalók, tehát hogy nincs nyomás alatt valójában a magyar foglalkoztató, mert be tudja hozni a külföldi munkaerőt.
Bocs, hát 2,5% a magyar munkaerőpiacnak az a vendégmunkás részleg, amiről beírsz. Szerintem meg az a rengeteg. Nyugat-Európához képest.
Tehát, aki kiment, most még igen, de ugye a trendje az emelkedő, és aki kiment Magyarországról mondjuk az Európai Unióba dolgozni, az nagyságrendileg 6%-a a munkaerőpiacnak. Ehhez képest az, hogy már megjelent 2% környékén a külföldi munkaerő, az rengeteg.
Szóval végre tudunk valamiben vitatkozni, mert eddig mindig
látom,
mert egyetértettünk. Tehát én azt gondolom, hogy igazad van, hogy abba benne van, én is ezt mondom, hogy benne van, csak az a kérdés, hogyha a kormány csökkenti a járulékokat, az azt jelenti-e, hogy okvetlenül kevesebbet költ a szociális szférára és a nyugdíjakra. Ez nincs.
Kevesebbet tud költeni, kisebb a mozgás.
Hát onnan, ugye a költségvetésben nincsenek megpántlikázva a pénzek.
De a társadalombiztosítás és a nyugdíj.
Tehát ő bármiből tud költeni.
De.
Ő bármiből tud költeni. Tehát nem, nincs az, hogy csak ebből a kis dobozból tud erre költeni, és másik
ez
dobozból nem tud.
Ez általában így van az államháztartásra, de konkrétan a társadalombiztosításra és a nyugdíjra nem. Az más kérdés, hogy bele lehet nyúlni, de elvileg a társadalombiztosításba és a nyugdíjba nem nyúlhat.
Ne gondoljuk már azt, hogy ez a kormány, hogyha valamire költeni akar, akkor nem tud költeni, mert éppen abban a dobozban nincsen pénz. Tehát ezt én nem gondolnám, hogy így van. Tehát a másik pedig, hogy abban sem értek egyet. Magyarországon a foglalkoztatás 80%-on van, az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Tehát nincs tartalék munkaerő. A külföldi munkaerő nem azért jön be, mert elveszi a magyar embereknek a munkáját,
nem is azt mondtam.
hanem azért jön be, mert nem találnak magyar
pont
munkaerőre.
Ezt mondtam. Pontosan ezt mondtam.
Most, ha viszont,
ezért nincs nyomás alatt a munkaadó,
bocsánat,
mert egyre inkább hozza be.
De így is nyomás alatt van, és hogyha ő nem talál, megkérdezel vállalkozókat, hogy mi az egyik legnagyobb problémájuk, akkor azt fogják mondani, a nagy többségük, hogy nincs megfelelő képzett munkaerő.
Valit,
nem áll rendelkezésre. Ha meg nem áll rendelkezésre megfelelően képzett munkaerő, akkor ha én lennék egy vállalkozó, akkor megpróbálnék többért fizetni, hát ha úgy találok. Ha meg nem fizetek többért, akkor valószínűleg azért nem fizetek többért, mert nem tudom kigazdálkodni.
Meg azért, mert nincsen. Tehát, hogy azt mondják az összes ilyen felmérés, hogy annyira rossz állapotban van az oktatási rendszerünk, a szakképzési rendszerünk. Ugye leépítettük a kötelező iskolai korhatárt.
De mástól mindig el tudok csábítani. Hát ha túlfizetek, akkor átjön a szomszéd, a versenytárstól.
Nagyon,
de nem ez történik.
Nagyon-nagyon nehéz. Tehát szerintem kvalitatív problémák vannak sokkal inkább a magyar munkaerőpiacon.
Balázs?
Nem, én csak azt akartam mondani, hogy szerintem ez a 2% ez még nagyon kicsi, és hogy a Fülöp-szigeteki munkások, most akkor így beszéljünk róluk, ugye ők ide jönnek tényleg csak vendégmunkásnak, tehát egyrészt ugye itt nagyon máshogy működik, mint Nyugat-Európában, mert hogy van ez a 2+1 éves konstrukció, tehát a társadalmi beágyazottságuk az meg van fékezve, hogy itt ők lehessenek. Ez egyébként nem gondolom feltétlenül, hogy igazságtalan, hiszen aki ide jön a Fülöp-szigetekről, az úgy dönt, hogy ezt vállalja, Magyarország megadott szabályokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyébként csak mellékesen megjegyzem, hogy ez egy érdekes példa arra, hogy ők tényleg a szó szerint értelemben vendégmunkások és nem bevándorlók, tehát ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy ebből mi sül ki. És én azt gondolom, hogy ez még nem olyan súlyos, ez a 2-2,5%, én azt gondolom, hogy ez egy próba, és hogy a politika az azzal együtt, hogy ilyen szigorú, nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy ez 3-4-5 és ennél nagyobb százalékra növeljen. Tehát Magyarországon azt gondolom, ha úgy tetszik, nem az a kérdés, hogy most ezzel egyetértünk-e vagy sem, de Magyarországon én azt gondolom, hogy ennek van egy gátja.
Nagyon konkrét példa, az elmúlt hetek egyik botránya volt, automosó vállalkozás, hosszú interjút ad a vezetője, tekintsünk el attól, hogy egy sok 10 milliós óra és egy ékszer van a kezén. Ő elmondja, hogy ő nem talál magyar munkásokat, a magyar munkások nem megbízhatóak, nem akarnak dolgozni, stb. Ő rákényszerült arra, hogy Fülöp-szigetieket hozzon be. Majd később ugyanabban a cikkben elmondja, hogy ezek a Fülöp-szigetiek 170 000 forintért dolgoznak nála. Ugye, és alatta töménytelen mennyiségű feldühödött komment, hogy hogy a francba képzeli ez az ember, hogy ezek budapesti plázákban működő autómosók, hogy a francba képzeli el ez az ember, hogy ezekkel a lakásárakkal magyar emberek fenntarthatóan, úgy, hogy mondjuk nekik hosszabb távon itt kell élniük ebben az országban, dolgozzanak nála. Tehát, hogy láthatólag aláássa a magyar emberek foglalkoztatását az, és én itt tudod, tehát egy nagyon figyeljünk oda, én nem hangulatot akarok kelteni a külföldi munkavállalókkal szemben, szerintem tök oké, ha jönnek ide külföldi munkavállalók, de úgy, hogy közben legyen egy minimum padló, ami a magyar foglalkoztatottak számára is elfogadható, hogy ennél olcsóbban ne lehessen behozni külföldi munkavállalót, mert ez történik.
Szerintem ez nem jó a példát.
Ide hadd kapcsolódjak, bocsánat, csak azért, mert ezt valószínűleg a kormány is osztja az Zoltánnak azt az álláspontját, hogy valamilyen probléma van a megélhetés költségét kigazdálkodni képes bérekkel, hiszen 2028-ra 1000 eurós minimálbért tűztek ki cél, ugye jelenleg nagyjából 700 eurót sem ér el a minimálbér. Na most a Nagy Márton szerint a bérnövekedést megalapozni azok a döntések fogják majd, amelyeket most kötöttek, vagy jelentettek be, ugye a novemberben megkötött 3 éves bérmegállapodás a munkahelytartók és a munkavállalók között, ide sorolt a munkási elindítását, mint egy ilyen pozitív fejleményt, a családi adókedvezmény megduplázását, valamint az infláció alacsony szinten tartását. Szóval mennyire reális ez az elképzelés, és nyugodtan fűzd be, amit akartál mondani Zoltánnak, csak kérlek, hogy térjetek ki arra is, hogy mit gondoltok erről az 1000 eurós minimálbér célkitűzésről 2028-ra.
Jó, igazából a Poginak annyit szerettem volna mondani, hogy nekem mások az anekdotikus benyomásaim, beszéltem 3 cégvezetővel eddig, aki Fülöp-szigeteki munkásokat foglalkozott, és ő pont arról beszélt, hogy éppen, hogy drágábbak ezek az emberek. Egyébként nem azért, mert több fizetést kell adni, hanem azért azzal lesznek drágábbak, hogy ugye a szállás meg az egyebet is.
Akkor miért sokszor... hozza be, akkor nem éri behozni.
De, mert a hozzáadott értéke sokszor nagyobb, mert több műszakot vállal el, stb.
Na jó, hát akkor viszont ugye, ha több műszakért többet kell fizetni, akkor végül is hosszabb távon mégiscsak jól jár vele, hiszen többet szed ki belőle.
Az nem baj, hogy jól jár vele, ha betartja azokat a szabályokat, hogy kvázi
na de akkor megint a magyar munkavállalóval nem tudsz több munkát. Nem.
Valamekkora versenyteremt, ezt nem lehet elvitatni. Én a mértékéről vitatkozom, hogy egyelőre azt gondolom, ez egy próba, le lesznek vonva a következtetések, tehát szerintem ez egy nagyon érdekes dolog lesz majd nézni. Menjünk át akkor arra, hogy a minimálbér emelés, ugye. Én azt gondolom, hogy most van egy 7-9%-os emelés, ugye garantált bérminimum emelés. Én a kis- és középvállalkozások körében láttam ilyen felmérést, hogy milyen béreket terveznek emelni Magyarországon, és ezek a számok ezek kisebbek. Tehát pont az olyan típusú munkavállalóknál, akik ugye nem a középvezetők és felsővezetők, akiket ugye nem érint, mert ők úgyis többet keresnek, mint akik a minimálbér közelében vannak. Én azt gondolom, hogy ez most kezd egy teher lenni, legalábbis így nyilatkoznak a vállalatvezetők határozottan, mert azt mondják, hogy hát ne vicceljünk, 2 éve nem tudok többet eladni, nem nagyon tudok árakat emelni, mindenki látja, hogy mi van a világban, és akkor azt mondják nekem, hogy emeljem a béreket ennyivel vagy annyival, és akkor még a 7 meg a 9% az az idén, de hát ugye, és akkor ugye ez érdekes, hogy 3 évre kötöttünk megállapodást, de addigra már nem, ugye közben lesznek választások, tehát hogy utána meg még nagyobb számok vannak betervezve. És akkor van az a világállapot, ahol van akkora infláció, meg egyéb növekedés, termelékenység növekedést tegyük fel, abban egyébként nem hiszek, ami mellett ez majd nem tűnik olyan nagyon soknak ez az emelés, de egyébként a vállalkozások, és főleg, és minél kisebb egy vállalkozás, minél inkább KKV-ről van szó szerintem, és kevésbé a multinacionális cégekről, meg a nagyvállalatokról, annál nehezebb lesz nekik ezt kigazdálkodni. És egyébként itt beszélgettünk sokat a Linner Attilának, aki egy magyar kutató Londonban dolgozik a tanulmányáról, meg a kutatásairól. Van vele most egy podcast, és ő pontosan azt kutatja, hogy az átlagbér arányában meddig lehet emelni a minimálbért. Az ő állítása az, hogy vannak olyan országok, ahol ez már 45%-a, tehát a minimálbér a 45%-a az átlagbérnek, és még ott sem hozta el ezt a problémát, hogy ki kell rúgni azért dolgozót, mert nem tudjuk kigazdálkodni. Én értem a nemzetközi kutatásokat, ő azt mondja, hogy azok alapján még lehet emelni a minimálbért. Elhiszem, hogy ez a tapasztalat, mégis a saját gyakorlati tapasztalatom cégvezetőkkel beszélgetve az, hogy már a tavalyi béremelés is olyan volt, hogy már egyébként gyenge a gazdaság, de még muszáj volt béreket emelni, mert akkora volt az infláció, tehát ugye tavaly 10%-14% volt azt hiszem az átlagos bérnövekedés, de idén most már azért álljon meg a menet, most már nem tudunk ennyit fizetni. És én azt gondolom, és tényleg, tehát hogyha megnézzük, hogy a Volkswagen éppen embereket rúg ki ha kell mondani egy multit, amitől mi a legjobban függünk a világban, akkor szerintem mindenkinek a Volkswagen jut eszébe, és a Volkswagen éppen kirúg embereket, meg fizetéseket csökkent, akkor úgy nehéz elképzelni, hogy most beszéljünk arról Magyarországon, hogy itt meg majd 13%-os bérnövekedések lesznek. Úgyhogy azért vannak itt ellentmondások. Pogi, ha érvelsz amellett, hogy ez mégis...
Nem, azon, hogy csak a Linnér Attilától annyit jegyezzünk meg, hogy ő a Kézdi Gábor díj 2021. évi nyertese, és egyébként hamarosan érkezik majd a Partizánra egy exkluzív interjúval. Zoltán.
Én egyébként egyetértek vele, tehát szerintem sincs tér, mozgástér, pontosan a termelékenység miatt, tehát Andrással is egyetértek, hogy a termelékenység ma már nem teszi lehetővé, szerintem sem a bérek emelését. Én azt 20 éve szoktam hivatkozni Lindner Attilának a tanulmányaira az összes ilyen vitában, és nagyon jó, amiket ír, és szerintem mindig igaza volt ebben az elmúlt 15-20 évben, de most szerintem is az van, hogy a magyar termelékenység, elérkeztünk oda, hogy egyszerűen erodáltuk a humántőkét. Tehát itt a rendszerváltás után még a korábbi évtizedek humántőke fejlesztése még így elvitte a szekeret egy ideig, de ma már olyan szinten elromlott a magyar humántőke, leamortizálódott, hogy itt már nincs rá lehetőség. Szerintem egy nagyon rossz helyzetben vagyunk, mert ha nincs béremelés, akkor nincs fogyasztás, nincs gazdasági növekedés, folytatódik Magyarország lemaradása, és teljesen egyértelműen Bulgária mögé kerülünk. Ha viszont emelünk béreket, akkor szerintem is az van, hogy egész egyszerűen kvalitatíve úgy elromlott a magyar humántőke, hogy a magyar gazdaságnak ez már a legkomolyabb hátráltatója.
Egy rövid reakció még az Andrásról, és aztán szeretem, hogyha áttűnik a Balázs táblázatra.
A magyar kormánynak van egy prognózisa 2025-re, ez 3,4%-os GDP növekedés és 8,7%-os keresetnövekedés. Most a 3,4%-os GDP növekedést a piac nem hiszi el. Tehát a piaci konszenzus az valahol 2% körül van. Ez egyik probléma. A másik probléma, hogy a közel 9%-os bérnövekedés egy 3%-os inflációval, az 6%-os reálbérnövekedés, miközben 3,4%-os GDP növekedés prognosztizál a kormány. Tehát ott már van egy rés, amit nem tudom, hogy mivel töltenek be. És még azt a GDP növekedést sem hiszi el a piac. Tehát én azt gondolom, hogy ma a magyar piacban, ha van 5% nominál bérnövekedés, akkor boldogok lehetünk. Egyszerűen nincs több ebbe a magyar gazdaságban, és ezt nem a kormány fogja eldönteni, tehát a kormány mondhat akármit, ha a gazdálkodók nem tudják kigazdálkodni, akkor nem fognak ennyi fizetést emelni. És én szerintem nem fognak ennyi fizetést emelni.
Nagyon érzem, amikor ennyire agitáltak a vendégek, és gyakorlatilag moderálni sem kell, és magatoktól megcsináljátok a műsort, de muszáj időt szakítanunk a Balázs táblázatára is, hiszen te is hoztál egyet, amiben ráadásul az árfolyamokat hasonlítod össze, és ez egy olyan aspektusát nyitja ki szerintem a mostani beszélgetésünknek, amit eddig még nem érintettünk, és szeretném, hogyha itt a beszélgetés vége felé, akkor erre kitérnénk. Ez hallomás után is nehéz lesz rekonstruálni, hogy mi van a táblázaton, de valószínűleg ránézve is elsőre nagyon riasztó, úgyhogy kérlek, hogy értelmez a nézőink számára.
Így van. Azért azt már megszokhatta, aki az euró-forint árfolyamát nézi, hogy a fölfele a rossz, tehát hogyha fölfele megy az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy gyengül, és itt három árfolyamot mutatok be. Az egyik az a dollár-euró árfolyama, az az ilyen vajszínű vagy sárga színű vonal a csárton. És azt kell látni, hogy van egy olyan állítás, hogy amikor az euró gyengül a dollárhoz képest, akkor általában igaz az, hogy a forint és a zlotyi még egyet gyengül az euróhoz képest. Tehát ha kap egy pofont az euró a dollárhoz képest, akkor a forint és a zlotyi az két pofont kap a dollárhoz képest. Tehát van még egy plusz gyengülés ebben a dologban. És ugye látszik a három grafikon, hogy ugye sokszor együtt mozognak, tehát az látszik, hogy amikor gyengült az euró a dollárhoz képest, akkor ugye forint meg a zlotyi is gyengült. Ugye látszanak ezek a csúcsok is benne, amikor ezek kicsúsodnak, akkor az egy gyengülést jelent. És egyébként ez sokszor a kormányzati kommunikációban is megjelenik, hogy azért gyengül a forint, mert egyébként világgazdasági tendencia történik, mert az euró is gyengül a dollárhoz képest. És akkor az ábrának a második érdekessége az, hogy amit mondtam, az sokszor igaz volt egyébként a távolabbi múltban is, meg igaz volt az elmúlt években egy ideig, de Lengyelországban történtek választások, és azóta Lengyelországban ez nem igaz, az Zlotyi, az kilépett ebből a medréből, és az Zlotyi az erősödött az euróhoz képest sokat. És ma már, ugye ez azt is jelenti, hogy a forint Zlotyi árfolyama is elszáll, tehát hogy a forint az jóval gyengébb ma, mint a Zlotyi. Ugye önmagában azért érdekes, az ember az mindig az euróhoz hasonlítja természetesen, mert Nyugat-Európában euróval fizetnek. De azért érdekes a Zlotyihoz viszonyítani, mert hogy Magyarország meg Lengyelország gazdasági szerkezete, a hátterünk sok szempontból összehasonlítható. Tehát hogyha a forint is gyengül a Zlotyihoz képest, akkor annak van valami üzenete. Az teljesen más dolog, mint amikor a forint meg az Zlotyi együtt gyengül az euróhoz képest.
Csak akkor ezt kicsit bontsuk ki a nézőink számára. Tehát, hogyha itt azt lehet látni, hogy a lengyel kormányváltás követően a Zlotyi erősödött, tehát a lengyel fizetőeszköznek jobb lett az értéke, akkor emögött valami fajta kormányzati intézkedést kell látnunk, vagy pedig hogyan lehet értékelni azt, amit általában a konzervatív jobboldali nézők kifogásolni szoktak, hogy hát itt azért vannak olyan pénzpiaci mozgások, amelyek kifejezetten megpróbálnak beavatkozni, nem tudom én, nemzetállami politikákba, nemzetállami szuverenitásba is itt tovább. Szóval hogyan lehet árulni ezt az esetleges értékítéletét bizonyos nézőinknek?
Hát szerintem van egy dolog, ami jött a lengyel választásoknál Lengyelországban, haza tudják hozni az EU-s pénzeket. Tehát Lengyelországban jövőre, hogyha egy historikusan nézzük, hogy mennyi EU-s forrást kaptak, akkor a 2025, most már azt kellett volna mondanom, hogy idén, bocsánat, tehát 2025-ben ez egy ilyen nagyon nagy pozitív sok lesz. Ez az egyik. A másik, az nyilván az, hogy Magyarországon van egyfajta külpolitikai kockázat, amit a nyugati befektetők látnak, hogy Magyarország az bizonyos dimenziókban sodródik ki az Európai Unióból. És hogyha az Európai Unióban a befektetők azok elgondolkoznak azon, hogy hoho, lehet, hogy Magyarország esetleg nem is csak a következő 3 évben, vagy 5 évben, de lehet, hogy 10 év múlva majd nem lesz, vagy az Európai Unió tagja, vagy nem úgy lesz, tehát nem azok a játékszabályok mentén lesz a gazdasága, hogy most van, akkor lehet, hogy már nem merek ide fektetni. Tehát már a külpolitikai kommunikációnak is van hatása a forintra. Egyébként hagyd mondjak erre a konkrét felvetésedre valamit, én a tőzsdével foglalkozom, a tőzsdén dolgozom, nézem napi szinten a zárfolyamokat, akár részvényekről van szó, akár devizákról. Az, hogy milyen csoport mozgat meg mit, arról nagyon kevés embernek lehet bármilyen információ. Tehát egyrészt én ezekben nem hiszek, tehát én azt gondolom, hogy attól, mert egy ország sokszor nem szimpatikus, de mondom a másik oldalról, hogy vannak olyan országok, akik egyébként diktatúrák a világban, és nem szeretik őket, de egyébként, ha nagyon jó gazdaságpolitikát folytatnak, akkor meg lesz finanszírozva. Tehát a tőzsde, meg a befektetők, azok nem moralizálnak ilyen szempontból, se egyik, se másik irányba. Ők pénzt akarnak keresni. Azt, hogyha valaki szereti vagy nem szereti a magyar miniszterelnököt, de azt látja, hogy a forintban jó lehetőség van, és ide érdemes fektetni, akkor ide jönnek a befektetők. Tehát, hogy én ettől nem félek, hogy ilyen értelemben lenne hatás. Viszont a gazdasági áttétel, amit az előbb mondtam, hogyha mi sodródunk kifele ebből a gazdasági szövetségből, az már kézzelfogható hatás, ami ugye rontja a megtérülést. Tehát pénzt akarok keresni, de nem azért nem keresek pénzt, mert szeretem vagy nem szeretem a miniszterelnököt, hanem azért, mert majd a gazdasági hatás fog erre hatni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezért nagyon izgalmas ez az ábra, és én azt gondolom, hogy ahogy már itt megbeszéltük az első felében, a forint igazából az a pont, ahol mindenki látni fogja, hogy hol tartunk. És én azt gondolom egyébként, hogy azzal, hogy itt van Donald Trump, azzal, amit látunk a magyar gazdaságpolitikában, egyre, nem tudom, talán ez cinikus megfogalmazás, de cifrább dolgokat fogunk látni, tehát egy durvulás jön, és a durvulást majd mérhetjük például a forint árfolyamán. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz erős ez a kérdés.
András, hozzád fordulok, ugye pont Surányi György a Zoltánnal készített beszélgetésében fogalmazta meg azt, hogy 2020-ig a kormány tudatosan a jegybankkal együttműködésben azt képviselte, hogy minél gyengébb a forint, annál jobb. Na most a Covid-válsággal azért megváltozott az MNB hozzáállása mindehez. És engem érdekelne, hogy van-e amúgy szerinted olyan árfolyam, amit ha tartósan ér a forint, az már kifejezetten kártékonynak minősíthető, és erre egyébként mekkora esély van egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy nem az árfolyam szintje, ami a leginkább veszélyes, hanem az árfolyam változásának dinamikája. Tehát én azt gondolom, hogy a vállalkozók is, a befektetők is együtt tudnak élni, akár leértékelődő, akár felértékelődő árfolyammal, hogyha az viszonylag lassan időben elhúzva következik be. Amikor ilyen nagyon gyorsan következnek be változások, az, ami a piacokon időnként pánikreakciót válthat ki. Ettől függetlenül én nem hiszek az alapvetően a leértékelő árfolyampolitika sikerében egy olyan gazdaságban, mint Magyarország vagy más közép-kelet-európai országok. Ez arra jó, hogy a versenyképtelenségünket kiegyenlítse, ahogy én azt próbáltam az adás során elmondani. Itt történt egy reálbér növekedés, ami nem volt arányban a termelékenység növekedéssel, és a külső piacainkon ezt azzal tudtuk kiegyenlíteni, hogy leértékeltük a forintot, és így tudtuk a versenyképességünket a piacon megtartani. De ez nem igazi versenyképesség, és ez a problémánk.
És el tudjátok képzelni azt, hogy az infláció miatt végül is egyébként, hogyha lesz most egy új egybanki vezetés, tehát Varga Mihály is arra kényszerülhet, hogy emeljen a kamatokon?
Abszolút.
És egyébként akkor most kérlek, hogy a nézőinknek is nyissátok meg, mit várhatunk egy új jegybanki vezetéstől? Tehát mit gondoltok, mi fogja majd igazából jellemezni Varga Mihály jegybank elnökségét? Zoltán?
Én nagyon puhának tartom Varga Mihályt. Szerintem az ő elmúlt 4-5 éves működése az azt mutatja meg, évről évre hatalmas és évközben is növekvő költségvetési hiányok, hogy rajta minden átment. Tehát, hogy egy pénzügyminiszternek vagy az a feladata, hogyha egy fiskálisan konzervatív pénzügyminiszter, hogy nagyjából mindig nulla közelében tartsa az egyensúlyt, vagy hogyha egy ilyen keynesiánus pénzügyminiszter, akkor azt csinálja, hogy jó időszakban pluszok legyenek, rossz időszakban meg kontraciklikus legyen, de ezek közül egyiket sem csinálta. Tehát egyszerűen évről évre folyamatosan minden politikai típusú és voluntarista gazdasági döntés átment rajta, ezért én őt puhának érzem, és szerintem jegybank elnöknek is puha lesz, és nem feltétlenül fog emelni, hogyha szükség lesz emelni. Egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy miért nagyon fontos a Balázs ábrája, hogy hát azért a magyar államnak az államadósságában, az elmúlt időszakban megnőtt a nem forint alapú államadósságnak az aránya. És hogyha mondjuk a forint gyengül, akkor az átározza a nem forint alapú államadósság részt is, és az növeli a költséget. Na most ott tartunk, hogy a magyar költségvetésben a kamatkiadások mértéke az gyakorlatilag egyenlő mértékű a teljes oktatási költésünkkel, vagy a teljes egészségügyi költésünkkel. Tehát annyit költünk kamatkiadásokra, mint a teljes oktatás, vagy mint a teljes egészségügyi kiadásunk. És hogy ahogy gyengül a forint, ennek a mértéke, az a része, amelyik mondjuk devizában van, az nő és nő és nő. Tehát, hogy itt van egy nagyon kemény korlát, a másik meg, hogy az infláció gerjesztő. Tehát, hogyha gyorsan romlik a forint, akkor egy ideig le tudja az importőr nyelni ezt, de hosszabb távon nem tudja, és ezt láttuk egyébként az utolsó 2020-án. Tehát itt nagyon kemény dolgok vannak, ennek ellenére azt gondolom, hogy Varga Mihály puhább lesz, mint volt mondjuk 2-3 évvel ezelőtt Matolcsi és csapata.
Hát én ennél egy kicsit árnyaltamban látom ezt a dolgot, tehát az kétségtelen, hogy Varga Mihály Orbán Viktornak az egyik leghűségesebb szövetségese volt, amióta ismerjük őket, tehát 20-25 éve. De ő eddig egy miniszter volt. A miniszterelnök a főnöke volt. Tehát ha ő nem ért egyet a miniszterelnökkel, akkor egy dolgot tehetett volna, lemondott volna. De neki egyébként azt kell csinálni, amit a főnöke mond. Bekerül a Nemzeti Bankba, a Nemzeti Bank elnökének a miniszterelnök formálisan nem a főnöke. A Nemzeti Bank elnöke a parlamentnek tartozik beszámolási kötelezettséggel a tekintetben, hogy végrehajtja-e azt, amit a parlament számára a Nemzeti Bankról szóló törvényben megszabott, az pedig az, az első feladata, hogy árstabilitás legyen Magyarországon. Tehát itt egy új főnököt kapott Varga Mihály, és hogy erre hogy fog reagálni, az egy nyitott kérdés. Nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz neki olyat tenni, ami a kormánynak jelen helyzetben nem tetszik, tehát egy kamatemelés, az egy nagyon kemény dió lesz. Én nem tudom, hogy melyik oldalra fog ő dőlni, a lojalitása, vagy a szakmai professzionalizmus, mint jegybankelnök fog nála dönteni. Ez egy kétesélyes játszma. De ne értékeljük le azt a szerepet, amit egy jegybankelnök betölt, és azt a funkciót, amit ő ezzel kapott, és azzal azt a függetlenséget, amit ezzel kapott, amivel ő soha nem rendelkezett eddig.
nekem nincs olyan rálátásom erre természetesen, mint az Andrásnak, de egy-két példát például Donald Trump és a jelenlegi amerikai jegybankelnök kapcsolata is olyan, hogy hát ki lett nevezve az a jegybankelnök, és most meg arról beszélünk, hogy hát a politikának nem tetsző döntéseket hoz. Ez egy amerikai példa. De hát nem kell olyan messzire mennünk. Itt van a magyar példa. Tehát Matolcsi György is a kormány kinevezettje, és ugye előtte gazdasági miniszterként szolgált. És mi történik? Most láthatóan Matolcsi György sokszor nem olyat lépett, vagy az általa vezetett jegybank nem olyat lépett, ami olyan szimpatikus lett volna a magyar kormányzatnak. Hogy példának vegyem, ugye 2022 második felében, amikor 18%-ra emelték, ha nem is az alapkamatot, de az irányadó kamatot, tehát szigorítottak egy nagyot. Tehát én azt gondolom, hogy láttunk példákat, amik azt mutatták, hogy aztán ilyen értelemben a jegybank elnök az tud és mer élni a függetlenségével. Látunk Amerikában, Magyarországon, és látnánk máshol is. Tehát, hogy az, hogy emberi kapcsolatokról ki hogyan vélekedik, én ahhoz egyáltalán nem értek ebben, nem tudok megjegyzéseket fűzni, én csak azt mondom, hogy láttunk már ilyet, és szerintem ez nagyon fontos. És hogy kell-e kamatot emelni, azt meg ugye majd az élet eldönti. Tehát, hogy ez a nagyon izgalmas kérdés, az is lehet, hogy valamiért, és most szerintem én borulátó vagyok, mert Donald Trump szerintem most valami nagy vámokon dolgozik, mert a kommunikációjából, meg azzal, ami történik, és még ki sem nevezték, de ahogy nyilatkozik abból nekem, én megmondom őszintén, nagyon aggódom, hogy mit fog mondani, és valószínűleg a befektetők többsége is így van ezzel. Az nyilván nekünk nem fog segíteni, minél nagyobbat mond Donald Trump, tehát az a forintra minél inkább rosszul fog hatni, a német iparra minél inkább rosszul fog hatni. Ha még sincs igazam, tehát nem kellene borulátónak lennem, mert nem lesznek vámok, és a német ipar fellendül, meg a német ipar elkezd stimulálni a választások. Tehát le lehet még írni olyan jó verziót, hogy egyébként ne kelljen kamatot emelni, sőt, egyébként ma a piac, tehát a tőzsde ma nem számít még kamatemelésre Magyarországon. Tehát, hogy ma nem az van beárazva a kamatvárakozásokba egyébként. Olvasok elemzéseket nagy bankoktól, Morgan Stanley, Goldman Sachs, csökkenő, még mindig enyhén csökkenő kamatpályára számítanak Magyarországon, mint hogy az Európai Központi Bank is csökkent kamatokat, a magyar is vagy itt marad, vagy egy kicsit csökkent. Hogyha Donald Trump durvul, akkor azt gondolom, hogy akkor abból kijöhet az, hogy lesz egy pánik, és akkor ha gyengül a forint, devizaválságszerű helyzet keletkezhetne, akkor lenne ilyen. Ezt most nem látjuk, tehát tényleg itt az események tényleg az a nehéz, hogy néhány nagy politikus döntésétől függünk. Tehát nem lehet kitalálni, hogy van Donald Trump fejében, és nagyon-nagyon szór az eseménytér szerintem, hogy mi lehet. Az is lehet, hogy semmi gond lesz, és az is lehet, hogy nagy gond lesz. Nem, nehéz megmondani.
A lehetséges Trump kamatpolitikákra most ne térjünk ki, mert arra nem lesz már időnk. Egyetlen egy dolgot szeretnék még megkérdezni tőletek, mert viszont ez egy izgalmas aspektusa lehet majd a magyar gazdaság alakulásának. Ugye van ez a 3000, nagyságrendileg 3000 milliárd forint, amit ki kell fizetni azoknak az embereknek, akik ugye befektették a pénzüket államkötvényekbe, és ennek egy jelentős részét az első negyed évben kell majd kifizetni. Ugye volt olyan véleménycikk, talán a Telexen jelent meg, amely amellett érvelt, hogy gondolják meg jól a kormány kritikus emberek, hogy akarnak-e esetleg újra államkötvényt vetni, hiszen ezzel gyakorlatilag pont azt a rezsimet finanszíroznák, aminek egyébként ők a kritikusai. Ez nagyon komoly kritikát váltott ki amúgy a kormányzati nyilvánosságban. De szerintem nem egyértelmű, vagy kérdezzenek titeket, hogy valóban egyértelmű az, hogy az rossz lenne a magyar kormánynak, ha ez a 3000 milliárd mondjuk adott esetben a fogyasztásban jelenít meg, és nem forgatják vissza, és vesznek újabb kötvényeket, és kötik le a pénzüket. Szóval, hogyha ti lennétek Nagy Márton, alapvetően mibe gondolkoznátok, hova érdemes ezt a 3000 milliárdot terelni? Vissza refinanszíroztatni vele az államot, vagy épp ellenkezőleg ott hagyni, hogy a fogyasztás pörgesse?
Szóval a kérdés, hogy a kormánya melyik ujját akarja megharapni éppen, mert neki kell a pénz a költségvetésbe is, meg kell a pénz a gazdaságba is. De nem csak ez a két helye van ennek a pénznek, az is lehet, hogy egyszerűen bemegy befektetési alapokba, devizába, részvényekbe, külföldi részvényekbe, adott esetben ingatlanba, tehát sok minden helyre tud menni erre a pénz. Én gyanítom, hogy ennek a felszabaduló pénznek a nagy többsége nem államkötvénybe fog visszamenni. Ez az én feltételezésem, de hát majd ezt a
és élet eldönti. És esetleg egy új terméket mégiscsak megjelentetnek, ami annyira vonzó lesz, ugye Balázs egyébként utalt erre, hogy erre lehet, hogy érdemes számítani.
Meglátjuk.
Ha nem lesz egy ilyen ajánlat, akkor enélkül a mostani környezetet figyelembe véve szerinted nem az lesz a racionális viselkedés, hogy az emberek visszafektessék ezt a pénzt?
Én azt gondolom, hogy nem ez lesz a racionális viselkedés.
Hát mi a holdalapkezelőben ezzel a kérdéssel kellünk és fekszünk.
Feltételezni, ebben többletismereteid lehet.
Olyan szempontból, hogy tehát az tényleg meghatározó, hogy lesz-e ilyen új termék. a kormányzat célja nyilván az, hogy az emberek ott maradjanak, de ami úgy tetted fel a kérdést, hogy fogyasztás vagy visszamegy, ugye szerintem nem így tevődik fel a kérdést. Én azt gondolom, az én feltételezésem, hogy fogyasztásba nagyon kis része fog menni. Tehát általában ugye annak van megtakarítása, aki jobb helyzetben van, és tud annyit fogyasztani, most nagyon egyszerűsítek, amennyit szeretne, persze annyit soha senki nem tud, de hogy a tehetősebb rétegekről van szó azért összességében. És én azt gondolom, hogy ők megtakarításként gondolnak erre a pénzre, és megtakarításban gondolkoznak. És ők azt a kérdést fogják feltenni, hogy itt megjelenik 100 egység forint, mibe fektessem. És most, ha megnéznénk, akár nekünk is van ebben tapasztalatunk, mint holdalapkező, akár privát bankokat a bankokban, akkor azt látják, hogy mondjuk felét forintba fektetjük be, de felét devizába fektetjük be. Akkor ez már ugye rögtön felmerül, hogy akkor esetleg abból lesz devizavásárlás is. Tehát ez a kérdés szerintem, hogy például milyen arányban megy majd vissza forintba, és milyen arányban megy majd vissza devizába. Egyébként hogyha mondom, a külső környezet rendben van, jól működünk, ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy Magyarországon az embereknek van forint és euró megtakarítása, tehát én egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy itt valami pánikszerű szituációtól kellene tartani. Én azt is gondolom, hogyha, és nekem ez a várakozásom, hogyha kormányzat nem lesz elégedett azzal, hogy mi történik, akkor megpróbál majd ösztönzőkhöz nyúlni. Például, amit mondtam, ki fognak találni mondjuk egy olyan kötvényt, amit nem lehet visszaváltani 3 évig, tehát hogy az egy stabilabb finanszírozás legyen, nem visszaváltható bármikor, mint ugye ez a lakossági államkötvény, ugye ennek ez volt a nehézség az ő oldalukról. Adnak egy kicsit magasabb kamatot, elhalasztjuk a idézőjelben a problémát a választások utánra. Nem tudom, ha az ő szemszögből gondolkodnék, akkor lehet, hogy ilyen eszembe jutna.
Ha ezt bevezetik, az Isten sem mossa le rólad, hogy nem üzentél most itt a kormányzatnak.
Én azt akarom mondani, hogy ha rajtam múlt volna, én lakossági állampapírt se csináltam volna. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is megint az, hogy miért kellett a tehetősebb rétegeket megtámogatni ezzel a plusz pénzzel, amit a lakossági állampapírok fizettek. Szerintem ez egy túlzás volt. Én azt gondolom, hogy ez megint a piacba egy beavatkozás volt, és ráadásul ez inkább hanem nagyon a gazdag rétegeket támogatta a szegényekkel szembe, tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kívánatos, hogy ezt újra belekerüljük ebbe a spirálba, meddig voltunk.
Zoltán.
Hát mind a kettő óra teljesen egyetértek, azért kellett bevezetni, mert egyszerűen az államháztartásnak finanszírozási igénye volt, tehát hogy nyilvánvalóan ebből jött ez az igény, és tényleg azt mutatják az adatok, amit a Balázs mondta, hogy az alsó 7 jövedelmi tizednek gyakorlatilag nincsenek pénzügyi megtakarításai, a 8.-9.-nek van valamennyi, de nem jelentős, és igazából a 10. jövedelmi tizednél van jelentős megtakarítás. Ebből nekem is ugyanaz rajzolódik ki, hogy ezek az emberek majd vissza akarják valami megtakarításba rak, valami másfajta, vagy akár ugyanolyan megtakarításba, de nem egyáltalán nem valószínű, hogy ebből fogyasztás lesz. És hogyha viszont ebből deviza megtakarítás lesz, az meg ugye tovább gyengíti az árfolyamot. Tehát egy jelentős kiáramlásnál, hogyha itt forintot tömegesen váltanak devizára, az tovább gyengíti az árfolyamot. Tehát ez is lehet egy árfolyamsok, ahogy a Trump-féle vámok is lehetnek egy árfolyamsok. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon veszélyes időszak lesz, ez a tavaszi időszak, január vége, február eleje időszak, és még az is lehetséges, hogy az állam meg majd kitalál valamit, hogy bent tartsa ezeket a pénzeket, tehát én még azt a szenáriót sem tartanám kizártnak, hogy már dolgoznak azon, hogy állampapírokban tartsák, ígérnek akkor a hozamot, hogy állampapírokban tartsák az emberek a pénzeket.
És ez még csak annyit tennék hozzá, visszatérve a forintra, hogy az a kamatkülönbözet, amit ma Magyarország fizet a világban, mondjuk a lengyelekhez képest, vagy más fejlettebb országokhoz képest, az úgy tűnik, hogy éppen csak, hogy elegendő, máskülönben nem gyengülne a forint. Tehát lehet, hogy már ez a kamat különbözőt sem elegendő, tehát hogyha bármilyen ilyen sokk érkezik, akkor az abszolút nyomást fog gyakorolni a Nemzeti Bankra, hogy emeljen az alapkamaton. És akkor jön el az időpont, amikor eldöntjük, hogy végül is kinek volt itt igaza.
Szabó Balázs, Simor András, Pogácsa Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönöm, hogy vállalkoztatok a vitára is. Szerintem kifejezetten izgalmas az, amikor egy ilyen kérdésben különböző véleményeket is van lehetősége megismerni a nézőknek, és aztán nyilván az alapján ők maguk alakítják ki a véleményüket, de köszönöm, hogy ezt hozzájárultatok ma este. Tényleg gyertek máskor is, minden jót nektek, sziasztok!
Köszönjük a meghívást!
Köszönjük szépen!
Nektek pedig köszönöm az egész hetes figyelmeteket, hogyha egyébként ezt az adást menet közben kezdtétek el nézni, mert esetleg pont úgy dobta fel az algoritmus, akkor mindig szoktam ajánlani, hogy érdemes a legelejétől meghallgatni a teljes beszélgetést, mert számtalan olyan leágazás, aspektus van, amit csak így folyamatában érdemes, vagy lehet igazából megérteni. Úgyhogy adjatok esélyt annak, hogy érdemes a legelejétől meghallgatni a beszélgetést, és így tájékozódni a magyar gazdaság előtt álló legfontosabb kihívásokról, amelyben a ma esti vendégeink segítettek kicsit jobban eligazodni. Erre a hétre nem maradtok Partizán nélkül, a hétvégére sem, hiszen vasárnap este lesz a Tolna 2-es választókörzetben az időközi választás. Bár alapvetően az az elemzői konszenzus, hogy ez egy lefutott meccs, és valóban valószínűleg az jár el helyesen, aki alapvetően a Fidesz győzelmére teszi a téteket, de ettől még nem érdektelen, már csak abban az értelemben sem, hogy elég nagy számban vonultak föl ellenzéki pártok és jelöltek, igazi nagy ágyukat is bevetnek a pártok annak érdekében, hogy valamilyen módon a szereplésüket javítsák. Valószínűleg legalábbis az ki fogja rajzolni ez a választás, hogy hogy néz ki majd a másodlagos erősorrend az ellenzék soraiban, és az nagyon sok mindent el fog árulni a 2026-os esélyekről. Szóval bizonyos értelemben lefutott, de ettől még kifejezetten érdekes meccs, ami nem csak a politika filozofok számára tartogathat érdekességeket, hanem azt gondolom, mindenkinek érdekes lehet látni azt, hogy a Tisza párt mellett mely pártok lesznek azok, amelyek érdemi társadalmi támogatottságot tudnak felmutatni, pláne egy olyan választás esetében, ahol azért a részvételi hajlandóság valószínűleg nem fogja kicsapni a biztosítékot, de ettől még mi ott leszünk, itt leszünk veletek, úgyhogy vasárnap este kapcsoljatok ide, és kövessétek nálunk a fejleményeket, illetve hallgassátok meg vendégeink szájából, hogy ők hogyan értelmezik majd az eredményeket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót kívánok, hamarosan találkozunk, addig is ciao.